Spanyol foci minden héten. Elemzés minden szemszögből. Ez a Lost Trace Podcast.
Buenos Aires, ez itt a Lost Trace Podcast talán 32. epizódja, sőt biztos, hogy az. És ha minden jól megy, akkor ez egy videós műsor lesz már. És ha igen, akkor mégsem ment minden jól, mert akkor a báluszt látni fogjátok 2 órán át. De ez még azért belefér. Lássuk, kezdjük az állításokkal, amire most egyikünk se készült, úgyhogy a legjobb állítások lesznek a leglazább, amit valaha csináltunk. Imi, te szoktad kezdeni, már nagyon ezért, csodálkozol
ezért
valamin.
Ezért nem fogok kezdeni.
Ezért nem te fogsz kezdeni, a bálusz fog kezdeni.
Én azt mondom, hogy van egy olyan sejtésem, ajaj, hogy Xavi nem marad. Megadjuk?
Persze, én meg 2 pontért állítanék egy olyat, nem, hogy már korábban le is mondott.
Én azt állítom, hogy a adás sok, tehát ebbe az évbe való adásokban biztos lesz olyan, még legalább 2-szer, hogy egyikünk se készül állításra.
Hát ez nem ad pontot.
Ez nem, ne haragudj, biztosra nem jár.
Akkor soha többet nem lesz ilyen. Ez viszont ér pontot.
2. Ennek nincs is közel a spanyol focihoz, de legyen, megadom. Legyenek ilyen bohócállítások.
Jó, és legyen akkor bohócállítás. Éppen kitaláltam egy normálisat, de akkor legyen bohócállítás, mert ez is volt már eszembe. Akkor legyen az, hogy február végére meg lesz az 500 feliratkozónk a YouTube-on.
Hol?
Hogy állunk most? 370?
370 YouTube? Valamennyi, igen.
De ez csak YouTube akkor?
Csak YouTube, igen.
Február végére?
Így van. Az 500 feliratkozó. 377-nél járunk most.
Na most.
Na mi van te? Január 29, január, tehát egy hónap múlvára lesz ez meg. Még 130 úgy nagyjából.
123. Majd.
Hát, mondjuk ez addig, de figyelj már, hát most az elmúlt egy hónapban 123-mal nőtt a feliratkozók száma, nem, és minél több van, annál jobban nő, szóval most már ez azért sima lenne.
Nem, mert fél.
Nem, egy kicsivel több kell, mint eddig.
De csak egy kicsivel, és ugye ez azért hát valamennyire exponenciálisan növekszik.
Ilyen 100-110-zel növekedett az elmúlt 2 hónapban, úgyhogy ma azért egy kicsit túl kéne ezt teljesíteni, de...
Hát de csak egy nagyon kicsit.
Meg rövidebb hónap a február.
Na ne szórakozz, hát 100-110 volt, amit havonta nőtt. Most 120-at kéne, de úgy, hogy már exponenciálisan növekszik.
Tehát az összes olyan állításába nem kötsz bele, ami egyértelmű.
Van értelme.
Ebbe bele tudsz kötni.
Jó, annyit kötekszünk ki, mivel, hogy most ajándékozzunk neki egy pontot, mert ennyit azért fogunk növekedni. Legyen ez. Egyébként a kulisszák mögül itt mi arra számítottunk, hogy a videós dobás még dobni fog egy kicsit a nézettségen, hallgatottságon, tehát igazából simán meg lesz ez a szám, ha csak tényleg nem nagyon-nagyon rosszak az adások innentől.
Jó, 510.
Mondjuk az nem segít, hogy te is szerepelsz fejjel ebbe az adásba.
Nem, hát az tök sokat ront, de eleve exponenciálisan nő azért.
Még egyszer kimondod ezt a szót.
Akkor? Exponenciálisan összemész. Jó. Legyen akkor 500 nyugodtan. Oké, Iminek adunk egy pontot, mert végül is mind jó emberek volnánk.
De nem adunk pontot, ha bejön neki, akkor megkapja.
Hát jó, akkor legyen, jöjjön be.
Na reméljük, te mit mondasz? Mondjad. Most már elhúztad eléggé az időt, hogy kitaláljál valamit.
Reméljük, hogy nem Imi a legnépszerűtlenebb karakter, mert akkor direkt nem iratkozik föl már senki. De
pedig benne van.
Hiszem, hogy azért az az 500 meg lesz. Akkor én meg azt mondom, hú, hát ez így nehéz, de még mi legyen a bohóc állítás? Hát várjál, szokott lenni azért egy 1,5-2 kiállítás egy fordulóban. Lesz most még akkor februárban 4 forduló. Én azt mondom, hogy maximum 4 kiállítás lesz februárban a bajnokikon.
Megadom, szóval csak menjünk tovább.
Hát az kevés, az kevesebb, mint az átlag. Na, megadtuk. Bálusz?
Jó lesz? Hát én kizártalak a versenyből hivatalosan.
Nem érdekel.
Pontnak elég lett volna egyébként, ha azt csinálod, hogy beköszönsz, és utána jönnek a hírek, mintha el is felejtettük volna az egészet.
De ez jó. Így sokkal jobb volt.
Tényleg. Hát, hogy sokkal, meg hogy jobb, azokat nem mondanám, de ez is volt. Jó, de nézzük akkor a híreket, mert hogy vannak már lezárult átigazolásaink az Atlétikónál eddig, és az egyik Javi Galán, aki a szezon végéig a Real Sociedadnál szerepel majd kölcsönben. Ennyi, egy védő mínusz, bár túl sokat nem játszott, sőt rettenetesen keveset. Aztán Madridba érkezett, és már alá is írta a 3,5 éves szerződését Horáció Moldován, már ült is a kispadon a hétvégén. Ő a Rapid Bukarestről érkezett, 26 éves román válogatott kapus, a Sheffield Unitedhez távozó Ivo Grbić utódja lett a padon, tehát Grbić átigazolása is most már biztos, és elmondhatjuk, 3,5 millió euróért távozott. Azt mondta Moldován, hogy nagyon boldog vagyok, ez hihetetlen lehetőség nekem, a világ egyik legjobb csapatához kerültem, Oblak pedig szerintem a legjobb kapus a világon. 2 éve meccs cseréltem vele egy meccsen, hihetetlen, hogy most egy csapatban lehetek vele. Simeone nagyszerű edző, sajnos spanyolul nem beszélek. Ezt persze nem így hadarta el, hanem a legfontosabb mondatokat vettem ki az interjúból. Ehhez, ha hozzá akartok tenni valamit, akkor majd mindjárt. Még a másik atlétikus igazolási hír, hogy Csájár Szöjüncsű a szezon végéig a Fenerbahce csapatánál szerepel. Most nem tudom, 2-3 millió euróért vették, azt hiszem 3 millióért kölcsön erre a fél szezonra, tehát 2 védő mínusz, és helyettük nem jött senki, még legfeljebb holnapig tudna jönni. Most ezt tudjuk. Ők ketten távoztak. Egy védőnk azért standard sérült szokott lenni, úgyhogy akivel lehetne pótolni az első csapat védőit, az a második csapatból Kostis, ő is most sérült, tehát tulajdonképpen lehet, hogy védelem nélkül ilyen 50-es évek fociát fogjuk játszani 2 védővel, 5 csatárral, ki tudja, mindenesetre ezek voltak az atletis hírek.
Hát azért abban nem vagyok biztos, egyébként most írtam majd nap egy cikket Fermérről, ugye, akiről majd még fogunk említést tenni, aki szintén az Atletihez igazolt, és ő tud középhátvédet játszani, úgyhogy szükség esetén akár arra is az is szóba jöhet, hogyha tényleg úgy adja a helyzet.
Ez már egy végszükség lenne, és azért a világ egyik első-második legnehezebb bajnok, legnagyobb bajnokságában egy élcsapatnál, azért az már nagyon nagy baj lenne, mert ő eddig is, ha ott játszott, akkor az végszükség esetén volt. Na most ott lenne egy 30 nagyon sok éves viccel, aki egyébként nem is hátvéd, hanem középpályás, és vésztartalékként hátvédet szokott játszani, meg beteszel egy 18 éves kisgyereket, aki szintén nem is azon a poszton játszik, hanem középpályás, és még az lenne ott. Hát az egyik közel 40, a másik 20 alatt van, egyiknek sem az a posztja. Ezeket oda beteszed, hát ezt megnézném a Benny Hill Show-ba. Megnézném, meg a FIFA-ba viccből rakt be ilyen hülye keretösszetételeket, és lejátszol egy meccset röhögcsélve, de ez nem néz ki jól, ez az ötlet.
Hát nem, de pont azért a végszükség.
Hát de ez már nagyon ciki lenne, ha ilyen végszükségbe kerülünk. Bálusz, Barca hír van, valami átigazolás lezárult, nagyon erős pletyka.
Hát pletyka van, ugye Fabrizio is lehozta, hogy Bergvall már közel áll a megegyezéshez, de ő csak mi ez, nyáron fog majd csatlakozni, ha csatlakozik. Mm. Ott már csak a hírvigóra várunk, ugye egy nagyon igazából De Jong hasonmás, mind kinézetben, mind játéktudásban nagyjából, középpályás, fiatal. Én most azt így a hírhez hozzákapcsolva nekem inkább az, ami érdekes erről, hogy lenyilatkozzuk, ugye meg állandóan azt látjuk, hogy a Barca akarja hozni a eredményeket minden egyes szezonba, és ugye Imirevel is erről beszélgettünk, hogy inkább lehetne egy picit visszafogni 1-2 évig ezt a lovat, és fiatalokra meg az építkezésre hagyatkozni. De hogy amúgy meg az igazolások igazából ezt támasztják alá. Nyilván nem tudsz venni drágá játékos, tehát nem fogsz tudni venni olyan játékosokat, akik már beváltak valahol, de hogy azért folyamatosan hozzák a 18-19 éves játékosokat, akiknek azért nagy a potenciáljuk. Nyilván aztán az ingyen érkezők megpróbálják a éppen aktuális keretet egy kicsit versenyképesebbé tenni. Nem tudom, hogy melyik a jó út. Nyilván, hogyha minőségi játékosokat tudsz kiválasztani, akkor előbb-utóbb ők beérnek. Nyilván van még sok hírünk a Barszától, csak nem biztos, hogy ezeket most lőném el, mert akkor semmi másról nem beszélünk itt az adás elején, és az végére meg már elfárad benne mindenki.
Jó, akkor hagyjunk későbbre, és a Real részéről még Eder Militao 2028-ig való hosszabbítása, amit meg tudunk említeni.
Van még egyébként a Reálnál, ugye, igen, ugye Péter gőzöm sincs, hogy kell szegénynek kiejteni a nevét, ugye Peter González érte a Valencia érdeklődik, és elvileg már lezáróban van az átigazolás, ugye ő a Castellának most a játékosa, és volt már egy-két bemutatkozó meccse még, azt hiszem, az előző szezonban, de már ugyanis 21 éves, tehát most már nem csoda, hogyha mehetnék-e van, illetve ugye Jeremy de Leont leigazolta a Castilla a Castellón csapatától, ugye egy fiatal jobbszélső tehetség, de nagyon sok mindent nem tudok róla még így elmondani, 19 éves és szmere. Úgyhogy ennyi, amit.
Jó. Van egy kis tőzsderovatunk is, ugyanis a Viva, amit ismerhettek a boltokból, ez a Vitamin Water, ez egy magyar cég, és ők lettek a Celta Vigo mez szponzora, az egyik. Ez a magyar vállalat már 10 országban van jelen, és pár hete egy 70 ezer fő megkérdezésével zajlott közönségszavazáson őket választották a legjobb vitaminos italnak Spanyolországban, és hosszú távú megállapodást írtak most alá Rafa Benitez vezette csapat támogatására. Hátul a tarkó alatt, vagy hát igen, a nyak alatti részen, a mez tetején lesz, vagy van már rajta jól láthatóan ez a logó a mezen, és olyan közös munkákat is magába foglal ez a szponzoráció, hogy majd a közösségi médiában megjelennek. Egyébként tényleg egyre népszerűbb ez az ital más Spanyolországban, úgyhogy ez most egy erős terjeszkedés. Hát ugye láttunk ilyet, most már talán 10 éve is volt, vagy még több, amikor a Hell benyomult a Forma 1-be. Az egy nagyon jól sikerült szponzorációnak bizonyult, mert nagyon beindította a terjeszkedésüket, aztán most a Vitamin Water-nél majd meglátjuk. Természetesen az ilyen magyar üzleti sikerekért, ha jó minőséget adnak el, és becsületesen csinálják, akkor mi innen is nagyon szurkolunk nekik.
Én csak közben megütötte a fülemet egy mondat, még az első Moldovánnak a nyilatkozata, hogy Oblak a legjobb kapus a világon. Jelenleg Posot XG plusz-minuszba 121. az öt topligát tekintve. Bocs.
Csak... Hát ez az egyik legrosszabb magyarul.
Ne, azt nem mondom.
Hát igen. Öt topliga, az 100 csapat körülbelül, így nagy vonalakban.
Jó, most igen, de hogy 100, igen, de lehet, hogy az egyik, vagyis hogy igen, tehát 159 versenyzőből.
Hát jó, gondolom, aki valaha pályára lépett a szezonban,
de,
tehát.
Igen, igen, de figyelj, most megnyugtatlak, tehát, hogy nem olyan nagy baj ez, csak inkább
neked nem, persze.
Gyakrabban kéne nézni ezt szerintem Atletico meccseket.
Jó, hát volt a Oblak a világ legjobb kapusa.
Viccelek csak félig.
Nincs jó formában idén annyira, mint korábban, és tavaly se volt már olyan, mint amikor egy szezonban mondjuk úgy járult hozzá a bajnoki címhez is, hogy 15 meccsen egyszerűen kivédte az ellenfelek szemét. Most nincs tényleg olyan formában, hogy ettől a képességei mennyivel rosszabbak, azt nem tudom, de
szerintem azért nem tudom, tehát hogy közben azért volt egy védelemváltás előtte szinte, és lehetséges, hogy még neki nem is komfortos annyira ez az új védelem.
Ez lehet, de egyébként ő maga, hogy bravúrozott a lövések után, az azért az ő érdeme. De hát jó, örökké talán
de azért... Számban voltak jó meccsei amúgy hozzátenni.
Most tehát, hál' Istennek megint, igen.
Igen, tehát hogy... Nem felejtett ő elvédeni, meg nem. Egy, nyilván én vicceltem most ezzel az
vagy
egész.
Vagy de, csak eszébe jutott megint.
Miébe?
ezt most miért vicces? Oblak nem egy ostoba.
Nem vicceltem.
Ja, jó, jó. Akkor nézzük tovább. Na, ajjajjaj. Igen, ez egy jó hosszú atlétikus téma lesz. Ez egy elég hosszú atlétikus blokk. Ez most egy komolyabb atlétikus hírblokk lesz. Ugyanis, ahogy novemberben mi már beszámoltunk róla, Oscar Mayo távozóban volt már akkor a La Liga vezérigazgatói posztjáról, és az értesülések szerint tárgyalásban volt az Atlético Madriddal, és még most mindig csak 34 éves. Még sincs idő, hogy felsoroljam a teljes szakmai életrajzát, mert rengeteg helyen és pozícióban megfordult. A legrelevánsabb, amit most kiemelnék, az az, hogy 2014-16 között ő az Escuela Universitaria Real Madrid marketing igazgatója volt, tehát szerepelt már a másik nagy madridi csapatnál, utána pedig a ligánál...
Ez mit jelent?
Ez a, egy, az atléti, ez a Real Madridnak egy, az egyeteme. Tehát van egy egyetem, ami a Real Madridé.
Na, most más is tudom, köszönöm.
És aztán pedig a ligánál futott be néhány év alatt nagyon gyors karriert, a legnagyobb eredményeként pedig a CVC tőke alappal letárgyalt 2 milliárd eurós szponzorációt szokás emlegetni. 2023-ban ez volt az egyik legnagyobb összegű banki átutalás az állami szektoron kívül. Most ne fejtegessük hosszasan, az állami szektoron belül ugye jóval nagyobb átutalások vannak egyik minisztériumnak, meg egyebek.
Én inkább azt fejtegetném, akkor... de arra se akarok időt pazarolni, csak így megemlíteni, hogy mennyire pozitívak az érzelmeim ezzel a CVC-s szponzorációval kapcsolatban. Tehát ezt most így jó, megemlítjük, mert nyilván le kellett tárgyalni, meg megcsinálni, de én éppenséggel nem tartom ezt pozitív dolognak.
Uh-huh. Röviden erről annyit, hogy a klubok kapnak ettől a tőke alaptól különböző pénzeket arra, hogy fejlesszék a hát tulajdonképpen presztízs, imázs, PR, szóval a népszerűséget akarják növelni, meg persze magát a klub felépítését is fejleszteni, jobb utánpótlás legyen, jobb szolgáltatások akár a stadionban a szurkolóknak, tehát a összességében ez a liga versenyképességét akarja emelni, és kimondva is a Premier League-et akarják egy kicsit valamelyest utolérni anyagilag és lehetőségek terén, meg modernitás terén. Úgyhogy ez a szponzoráció, ez egy nagy dolgot jelentett, amikor letárgyalták tavaly. Most pedig már be is jelentették az Atléticónál az ő érkezését, mint bevételi és operatív ügyvezető igazgató, tehát ezt szerezőjék is azt remélik, hogy az Atléticónak a bevételeit nagyban meg fogja dobni, és jobb lesz, modernebb lesz az operatív napi működés is. Ugye az operatív működés, a napi működés, most már rendesen ilyen gazdasági atlétikus rovatba megyünk át, az operatív az a napi ügyek, aztán akkor a stratégiai az a leghosszabb, az a több éves, közte meg van még egy középtávú, ami meg a néhány hónapos, mondjuk egy éves működés, ő ebbe mindbe bele fog szólni. Lett még egy futballigazgatónk, Carlos Buquero, ő is csatlakozik a klub menedzsmentjéhez, valamint szintén új kinevezett Jesus Vicente, aki a stadion körüli szórakoztatásért felel majd, hogy a legmodernebb szurkolói élményben részesülhessen a rajongótábor egész délutános család.
Ha már a pályán, ugye?
Ha már a pályán, ugye, az arról is fogunk beszélni, hogy nagyon szép a játék most az elmúlt meccseken, és így aztán egy egész délutános családi programmal akarják emelni a futballmeccsek látogatását, mondhatni, hogy amerikai példára, ott ugye különböző sportágaknál ez a filmekben látható, mert én ezt nem szoktam amúgy találkozni, csak amcsi filmekben, sorozatokban, hogy ott már sütögetnek, beszélgetnek, játszanak. Tulajdonképpen egy ilyen össznépi piknik van a stadion körül egész délután, aztán megnézik a meccset, és azért, hogy ilyen családi program lehessen, ezért most már a stadion 30-as kapujánál, azért mondom ezt el így, hogyha valaki megy ki családdal, akkor tudja, megnyitott az Indy Park, ez egy beltéri családi közösségi tér, főleg 4-12 éves kor közötti gyerekeknek való programokkal. De van bent étterem, kicsiknek gyermekmegőrző, úgyhogy végül is teljesen megújul, egy ilyen nagy modernizáción esik át, most esett át az Atlético vezetősége, klubmenedzsmentje, és erre azért volt szükség, na itt még egy érdekes dolog lesz. az igazgató tanács azért döntött így, mert a klub ügyvezető igazgatója, Miguel Ángel Gilmarín egyúttal a ligának az első számú alelnöke, ezen kívül az audiovizuális ellenőrző testület tagja, az Európai Klubok Szövetségének az igazgató tanács tagja, és ugyanennél a szövetségnél az elnöki bizottságnak is a tagja, és ha még ez nem lenne elég, akkor ő már 25 februárjától az UEFA ügyvezető testületének is a tagja lesz.
Amúgy ez meg, egy kicsit késő van nekem.
Hát majd reméljük,
hogy felrajzoljátok majd nekem, hogy ez most hogy kapcsolódik Mimihez, akkor esküszöm, hogy valamikor át fogom nézni.
Jó, majd talán lesz erről máskor szó. Most akkor maradjunk annyiba, hogyha mindegyik melóból csak egy minimálbért kap, akkor már a fazonnak tiszta havály az élete. De egyébként...
Azért itt értjük, hogy az UEFA-nak miért kerül ennyiben működése. Tehát, hogy ez a van 150 bizottság, ahova ugyanazok az emberek beválasztották magukat, és akkor rengeteg pénzt keresnek a...
Igen, lehet. De egyébként ez ugye... Volt több, amelyik ugye spanyol szövetségi bizottság volt, amiket most elmondtam, meg testület. Volt egy-kettő, amelyik ugye az európai, és azért ez a számos feladat együtt már nem csak azért sok neki, mert 61 éves, hanem bárki élő embernek sok lenne. Megmondjuk azért egy halott embernek akár már egy ezek közül is sok lenne, mert úgy nem lehet elvégezni a feladatokat. És akkor, ha már Bálusz, nem tudom, hogy most először elolvastad az adásmenetet, mielőtt elkezdtük a felvételt, vagy pont ráéreztél erre, de az audiovizuális ellenőrző testülettel készültem, hogyha valakit megenne a kíváncsiság, hogy ez micsoda.
Szóljátok a vége, addig lealkítom a mikrofon.
Jó. A ligáknak, tehát a Liga 1-nek és a Liga 2-nek a műsorterjesztési jogaival kapcsolatos tárgyalásokat bonyolítja le ez a testület, és annyira jól csinálja ezt, hogy 2022-ben például egyetlen ajánlat sem érkezett le. Érkezett a Horeca szektorban való közvetítés terjesztési jogaira kiírt pályázatban, úgyhogy a szervezet még azon is elgondolkodott, hogy saját tévéadót indítsanak. Végül aztán sikerült kicsit bonyolultabban, nem kizárólagos jogokat értékesítve megoldani a problémát, úgyhogy ezt csinálja az Audiovizuális Ellenőrző Bizottság, a közvetítési és egyéb ilyen jogokat próbálják minél magasabb áron rásózni tévéadókra, így aztán ez a Media Pro élet végül. Na, ennyit erről.
Amúgy... teljesen más. Bádéról beszéltünk már az adásban, hogy ő végül...
Még nem, csináld.
Mert írtam, meg szerintem már egymás között is beszéltünk, de
Igen, nagyon örülök.
Még nem volt.
Szuper, most
meg akkor... az, hogy ő végül akkor a műtét mellett döntött, és ugye ennek a szezonjának vége. Aztán Svédországban, vagy Finnországban valahol ott északon műtik, és utána lábadozik.
Hát akkor most már egy pár szót, mondatot beszéltek arról, hogy ez mekkora kiesés a csapatnak.
Hát én inkább, ugye most a meccsen is a Fort állt be a helyére, aki amúgy jobboldali hátvéd, és lehozza, nem egy rossz játékos, nyilván 17 éves.
Egy újabb.
Igen, neki is nagyon sok van még szerintem ahhoz, hogy őt teljes valójában lássuk a pályán, nyilván 17 éves védőről beszélve nem nagy meglepetés, viszont inkább az a baj, hogy itt megint a kerettervezés szempontjából, tehát hogy ballábas hátvédet valaki nem akart valahonnan szerezni, valamikor, vagy megtartani. Szóval, hogy most nyilván túljátszatott, megint beszélhetünk erről, kényszer, stb., hogy ő játszik, ennyit játszik, annyit játszik, Cancelo is megsérült, amikor egy kicsit le tudta válláról venni a terhet. Ugyanakkor nyilván ezek a sérülések, látjuk, hogy más klubokban is benne vannak, főleg ebbe az idei évben azért rengeteg sérülés történik, úgyhogy őt feltétlen nem arra írom, hogy fiatal és nagyon-nagyon túlterheltük, elő fog fordulni, hogy megsérülnek játékosok. Pech, hogy megint egy ilyen szezon ending sérüléssel sikerült ebbe sikerült belefutnia. Aztán meglátjuk, hogy ugye hajlító sérülés, tehát hogy ez majd a gyorsaságából mennyit fog elvenni, meglátjuk. Kíváncsian várom, hogy hogy jön vissza. Sajnálom, hogy most már szinte mindegyik fiatal játékosunk átesett egy nagyobb sérülésen, illetve nem mindegyik, mert Jamal még ott van, de hát tán neki... Meg Fermin. Ja, jó, de Fermin meg nincs is annyit játszatva.
Amúgy azt... Az...
Igen, ez nekem is.
Most beszéljük meg.
Igen, jó, de igen, ő nincs annyira játszatva. Most aztán majd Fort lesz arra játszatva a 17 évesen.
De egyébként mondtad, hogy a jobb hátvéd, ha ő átkerülne a jobb oldalra, akkor Cancelo játszhatna a bal oldalon, az úgy működhetne, nem?
Igen, szerintem most a hétvégén, verje? Én már az a baj, hogy ez a hétvégi meccs nekem teljesen beütötte, de nem. De beállt Cancelo, és pont a helyére állt be, Fort helyére állt be. Uh-huh. Úgyhogy igen, valószínűleg az lesz, de nem is biztos, hogy Fort át fog menni bármelyik oldalra, hanem egyszerűen Koundé játszik. Mm. Jobb oldalon, és Cancelo pedig bal oldalon.
Amúgy, mert eddig is olyan jól működött.
Most már ezt beszéljük végig, Cancelón ezen a meccsen, amikor beállt, volt hibája, oké, azt most szedjük ki a rendszerben, de hogy nagyon lassan, meg nagyon ilyen körülményesen mozgott, nyilván biztos, hogy benne van még a sérülés, szét is volt kötözve a lába szépen, tehát hogy én meg még ott úgy érzem, hogy ő még ezt nem teljesen heverte ki, vagy még a, hogy mondjam, a visszatérés felé vezető úton nyilván itt azért megint beszélni kell arról, hogy egy ilyen pár hetes, hónapos kihagyás is tud erőléti gondokat okozni, hogy lehet, hogy még neki nem volt meg az a kellő futás, meg edzés a lábába, ami kellene ahhoz, hogy ő pályára tudjon lépni, csak akkor meg megint kérdezem, hogy biztos, hogy be kell rakosgatni őt most úgy, hogy a csapat egyik meghatározó embere a szezon hátralévő részében ráadásul. Na mindegy, menjünk. Ugye, igen, akartam még barszás hírt hozni, nagyon fontos. Na. A Ricky Rubio az NBA-ből egy nagyon jó kis irányító visszaigazolt, ez most friss hír, visszaigazolt Barcelonába, egy kicsi lelkemet is egy kicsit örvendeztessem, hogy a kosárlabda csapatunkba is az egyik kedvenc irányítom az NBA-ből visszaigazolt. Ő is amúgy rengeteg sérülésen van túl, és mindig is ezek jellemezték az NBA karrierjét, hogy talán neki a szervezete arra nem állt készen, de ettől függetlenül nagyon szép kis karriert befutott ott is, aztán most már gondolom levezetni, mert 35-6.
Bocs. Luka Doncic meg 70 mány pontot dobott?
Jó, igen. Dobott, de nincs senki más,
csak hogy egy kicsit a extra Real Madrid játékost is megemlítsek.
Jó, zseniális játékos, tehát ezt aláírom, és nagyon szeretem a játékát. Nem szeretem az ilyen meccseket, mert...
Hát ez egy emberről szól.
Jó, nincs baj ezzel, mert nincs rajta kívül értelmezhető játékos az Irvingen kívül a csapatban, úgyhogy... Na, de...
Na, igen, akkor itt most áldoztunk a 3-4 órás adások oltárán, úgyhogy menjünk egy kicsit tovább. Most pedig a szurkolói tag létszámokról lesz szó, tehát ez nem a bérletesek száma, de majd mindjárt előbb a hírt felolvasom. Most az Atlético hivatalos szurkolói tagságának a létszáma átlépte a 60 ezer főt, ennyi még soha nem volt korábban. Tehát akkor ez nem az, mint a bérletesek száma, de elég nagy az átfedés, és azért van egy nagy korreláció. A maradék tag pedig ugye vagy alkalmanként kiáll, ehhez kell neki kedvezmény, vagy csak támogatni akarja pénzzel a kedvenc csapatát. És annyiból viszont mégis releváns a két dolog összevetése, hogy ennél csak a Real Madridnak van mindössze néhány száz fővel több tagja, a stadionjuk meg így most hasra ütve majdnem harmadával nagyobb. Úgyhogy ez azért egy nagy teljesítmény az Atlétikótól, hogy most épp itt tart ez a taglétszám. A madridi nagyokat pedig követi a Betis harmadikként, 51 ezer taggal, a Bilbaónak 45 ezer van, a Sevillának 40 ezer. Itt viszont az az érdekesség, hogy amíg Madridban ez nem nagyon kerül egyébként szóba, hogy a két nagy madridi klub ezen versengjen, addig Sevillában elég nagy versengés folyik a riválisok, a Betis és a Sevilla között, hogy kinek van több, és ezek után meg már még érdekesebb, hogy a Betis veri a Sevillát. Viszont a Barcelona meg nagyon csúnyán le van maradva, és mindössze 17 ezer tagja van.
Én nem teljesen értem, hogy most ez...
Feltehetőleg itt is egyébként akkor, hogy még mielőtt a báluszt kezd mentegetőzni, vagy megtámadni engem, mondtam, hogy nagyon nagy az átfedés a stadion mérete, meg a taglétszám között, úgyhogy
igen,
itt most az építkezés miatt... De... Az építkezés miatt ugye most eleve kevesebben járnak ki Barcelonában, már korábbi adásban volt róla szó, hogy oda nagyon nehéz is önmagába a stadionba kijutni, tehát egy kész nyűg, hercehurca, és sokat kell sétálni, kilométereket talán, hogy följussál már ott a hegyre. Úgyhogy nyilván de ez nyomja rá a bélyegét.
Ennek ez akkor tehát pontosan kit hívunk tagnak.
Ez úgy működik, tehát amikor szoció vagy, az azt jelenti, hogy te hivatalosan az Atlético Madrid szurkolói tagja akarsz lenni, tehát tagdíjat kell fizetned, kapsz egy klubkártyát.
17 ezer van a Barcelonának?
Igen.
De több szokott ott is lenni.
Én ezt
természetesen.
Tudom, igen, nekem ez furcsa, mert én tehát, hogy de ez a legrosszabb időkben is sokkal több tagról hallottam még itt a 2006-2007-es, meg előtte lévő időszakban. Nekem ez most furcsa, de nem nézek, vagy nem tudok utána, nem fogok most utána
hát
nézni.
Nem, annyival utána tudsz nézni, és erről... Én tényleg, Válusz, nem akarlak ilyenkor szétszivatni azzal, hogy nem az adásba ezt nem mondjuk, de nem olvastad el az adásmenetet már megint, de még csak a csetet sem olvastad el, amit egész héten írogatunk egymásnak, mert most először, 8 hónapja megy a podcast, most először történt olyan, véletlen egybeesés, valaha először történt olyan, hogy én belinkeltem különböző híreket, statisztikákat, tehát ott a hiperhivatkozás rá kell kattintani, és ott van az összes csapatnak a taglétszáma. Úgyhogy
mondjátok le.
Nem kell utána nézni, 17.064 fő taggal indult a Barcelona. Tehát még a Majorkának is a 17.500 az, ami egyel előtte van, de így akkor utána néztünk helyetted, és ott
egyébként a link. Most szurkolókról van szó, tehát hogy...
Mármint a tagol, tehát ezek, akik tagdíjat fizető, szociók.
Igen. Igen, de tehát ugye itt ez most azt is jelenti egyben, hogy ők úgy voltak vele, hogy ebben a szezonban nem fognak oda a meccsre járni, mert nekik az ott kényelmetlen, vagy nem engedhetik meg maguknak, hogy most oda minden héten földzsaljanak, úgyhogy akkor inkább ki se váltották, majd a következő évre
így kifogják, van.
Amikor majd, vagy nem tudom melyik évbe költözik haza a Barca a Camp Nou-ba, de akkor majd megint hirtelen 60-80 ezer lesz a klubtag, mert akkor majd megéri klubtagnak lenni, mert akkor kapsz kedvezményt.
Így lesz ugye, nyilván, tehát ez azért is. Most, hogy pontosan mennyi lehet a Barcelonánál, azt nem tudom, de úgy érdemes belőni, biztos meg lehet találni a neten, de olyan 50 és 100 euró között kell, hogy ez legyen. Sőt, most én most még talán ki is adja, 208 euróba kerül évente az, hogy a Barszának a szociója legyél, és aki most nem fog kijárni a meccsre, már pedig a döntő többsége a szurkolóknak, akik mindig kijárnak, most nem járnak ki az olimpiai stadionba, odaföl a hegyre, ahol gyalogolni kell a busz megállótól még kilométereket, ez egy könnyen megmagyarázza, tehát nem arról van szó, hogy mindenki elfordult a Barcelonától. Egyébként nekem... sereghajtó a Girona, mármint ez ugye szezon elejé statisztikák, azokból egy kicsit még úgy hozzá gondoltam a Gironáéhoz is, hogy olyan 10 000 körül van nekik, és negatív dobogós még a Rayo Vallecano meg a Hetafe, tehát ez összességében tényleg a stadion befogadó képességével van korrelációban.
Nekem egyébként most nem pontos szám, de mintha ilyen 57 ezerrém lenne még az előző szezonban.
Na, akkor mondom nektek, hogy május 2023. május 31-én a klubnak 150 ezer szociója volt.
Uh-huh. Na hát ez akkor...
Nekem ez, nem tudom, nekem valami ott nem stimmel ezzel a számmal
Még akkor utána nézhetsz, és a következő adásban meg beszélünk róla, hogyha nem volt jó. Ez ugye a statisztának a honlapja az, amit én belinkeltem, és nem tudom. Hát
nem vagyok benne biztos, hogy ez a szurkolói tag meg a szoció az ugyanaz.
Szerintem itt a szoció...
De, az ugyanaz.
Jó.
Nem igaz a futball, de... Jó, na, menjünk akkor tovább. Lehet, hogy... Jó, nézzük akkor tovább. a királykupa meccsek rá térhetünk, hogyha nektek már megfelel.
Abszolút.
Sőt, na ezt nem hagyjuk annyiban. Imi, elkezdett felolvasni ott a meccseket?
Hát igen, volt ugye egy Celta Vigo Real Madrid, ott 2-1-re nyert a Real Sociedad, ugye jól emlékszem, hogy ott fordítottak azon a meccsen.
Véletlenül nem Real Madridot mondtál?
Madridot mondtam? Sociedadot akartam, jó, mindegy. Ugye tegnap NFL meccset néztem, megint finoman keveset aludtam. És ugye Mallorca Girona volt az, ami ott igazán érdekes volt, mert ugye fél időben 3-0-ra vezetett a Mallorca, amire azért szerintem hát komoly ocs lehetett rá, mondjuk úgy, hogyha valaki ezt egy kis apróval megtette. De itt azért is különösen probléma, vagy hát probléma, de hogy kellemetlen ez az eredmény, mert a Girona magyarja, ugye Antal, hogyha most a mezen szereplő nevet akarjuk mondani, ugye végig játszott a meccset. Itt ugye ez most nem azt akarom mondani, hogy rosszul játszott, mert azt azért nem lehet elmondani, ugye itt egy 11-esben benne volt, de azt is volt, aki véleményezte, hogy azért az is kicsit billeg. Hát nem tudom, hogy láttátok-e magát azt a jelenetet, vagy az a 11-es, nem 11-es.
Nem tudom, tehát az egy szerencsétlen. Az nem azt mondanám, hogy érted, hogy ő valamit feltétlen rosszul csinált, hanem inkább azt mondanám, hogy az ott egy szerencsétlen együttállás. Tehát, hogy ilyen előfordul szerintem védőposzton. Nem néztem a meccsnek a nagy részét, főleg ott azt hiszem a 60. perctől tudtam becsatlakozni. Ott meg nagyon stabilnak tűnt, nagyon jól játszott, úgyhogy én csak visszanéztem azt a jelenetet. Nyilván benne vannak az ilyen történések, főleg úgy, hogy az első meccsei között volt ez is.
Meg hát egyébként azért nem, tehát tényleg a mutatói azok nem voltak rosszak, pontos passzokban, fejpárbolyokban, meg egyebekben azért rendben volt, hozta, amit az előtte lévő meccsen is viszonylag, ugye itt most volt benne egy-két hiba, hát ez azért benne van, de azt hozzá kell
tenni. Ugyanúgy 92%-kal passzolt, fejpárbajait 7-ből 5-öt megnyert, párharcokat összességében is.
Meg ez egy nagyon felforgatott Girona.
Két vesztes párharc volt.
Mondjad, bocsi.
Nem, csak hogy nem volt ez, tehát nyilván szerencsétlen meccs volt, így az eredmény tekintve is, de azért a végén, hogyha egy picivel előbb jön az a második gól, ott már nagyon beszorult a Mallorca. Tehát, hogy ott megint picire voltak attól, egy pár percre voltak attól, hogy ezt akár X-re ki tudják hozni.
Most itt a Mallorcáról egy gondolat, nevezhetjük őket az előző szezon Osasunájának? Mert én nekem nagyon nem áll a párhuzam egyébként, csak most így ugye felmerült amiatt, hogy bejutottak itt az elődöntőbe, de nálam ez sokkal inkább, hát jó, most nem az, hogy az Osasunának nem volt sorsolásban szerencséje, de a sokkal inkább rászolgált az az Osasuna szerintem mind arra, amit elért tavaly, mint amit a Mallorca az idén azért attól nem egy jó csapat szerintem.
Hát ugye a Tenerife-t megverték 1-0-ra, most a Girona ellen lehoztak egy jó, nagyon jó félidőt, meg egy szerencsés félidőt, azért ezt hozzá kell tenni, és utána meg ki tudták bekkelni. Úgy érzem, hogy itt a végállomás, tehát a Sociedad jön szembe, nem látom azt. Bár még azt mondom, hogy ez is ahhoz képest egy jó ellenfél, hogy egy Bilbaóval vagy egy Atletico Madriddal találkoznak, szerintem ott kevesebb sanszuk lett volna. Tehát, hogy jó ágon vannak, inkább én ezt mondom.
És a Gironának jó ez egyébként? Olyan értelemben, hogy akkor így a bajnokságra koncentrálhat? Majd tudom, most még az a baj, januárban engem azért zavar ez a kérdés. Tehát, hogy ha mit tenni, március lenne, és akkor még mindig fejfej mellett haladnak a bajnoki címért, akkor azt mondom, hogy akkor tényleg meg kell taposni, de valahogy bennem még mindig bennem van, hogy ez még mindig nem a realitás, hogy a Girona bajnoki címért küzd, és a kupában viszont meg lehetett volna a komolyabb szansz egy trófeára.
De igen, de ugyanakkor valahol, tehát hogy nyilván szerintem, hogyha úgy edzőként ülnénk ott mind a hárman, és ilyen szanszod lenne még januárban, hogy ott vagy a Real Madriddal, akkor lehet, hogy én is a kupára egy Mallorca ellen pihentetnék. Hmm. Vagy próbáltam volna meg legalább így valamennyire úgy forgatni a keretet, hogy jusson is, meg maradjon is.
Így is lett, mert egyébként nem lehet azt mondani, hogy egy B-keretet küldött föl, hanem...
Ja, abszolút, szerintem ebben gondolkozott ő is,
hogy... Nagyjából egy... elsőt.
Igen.
Ugye hát a Jakobisvili játszott kezdetektől, mert van ott egy sérülés, de amellett, hogy a leggyengébb osztályzatot kapta a csapatban, amúgy pontosan passzolt, és...
Jó, de azért kapta a leggyengébbet, mert tehát a büntetőre...
Az nagyon lehúzó statisztikában.
Egyből von. Tehát, hogyha még azt hozzáteszed, amúgy majdnem a legjobb osztályzatot kapta volna, hogyha nincs a büntető.
Nem, meg a statisztikai... Sok fejpárbajt is nyert, és egyébként Michel is megvédte őt. Michel is megvédte őt a meccs után, hogy nem tudja őt hibáztatni.
Meg a statisztikai oldalaknak ezeket a izéit nem szabad... Tehát én nem is szoktam nézni ezeket az osztályzatokat. Van, mikor esetleg valamilyen okból kírom, ha tényleg a játék képe alá támasztja a statisztikát, és akkor az alapján az osztályzat mérvadó, de hogy mit rakott neked az edző feladatnak? Például vannak olyan szerepkörök egy-egy meccsen, ami teljes mértékben ilyen fantasy gyilkos, tehát hogy nem kapsz rá statisztikai pontokat, most nem az alapján kell eldönteni, hogy most ki volt jó, vagy ki nem.
Meg azt azért hozzátenném, hogy azt a Mallorca, hogy mondjam, minden szépségét kihasználta ennek a játéknak a 20 darab szabálytalanságukkal a mérkőzésen, és a 7 darab sárga lappal, illetve a piros lappal meghintve, tehát, hogy...
Tovább akartak jutni, és semmi
igen, más. Igen, de hogy ebben benne van az is, hogy basszus, tényleg egy olyan napot kifogsz, amikor az első fél idő az 3-0 szinten lejön az ellenfélnek, és onnan már nagyon nehéz visszakapaszkodnod.
Azt magyarázza már el nekem valaki, hogy miért van ez az idióta szabály, hogyha mondjuk a bajnokságban kapsz egy piros lapot, akkor ha a kupa meccs a következő, akkor ott letöltöd az eltiltást. Ez mekkora egy hülyeség, nem?
Most hallottam először.
De komolyan, de ez így van. Tehát, hogy miféle hülyeség ez egyébként?
Mert hogy most két külön.
Persze, az egy dolog, hogy egy égisze, ugye a szövetség égisze alatt van, mint
hát kettő. Jó, de akkor is ott semmi köze az kettőnek egymáshoz, hogy nem pont semmi semmire.
Igen, azért mondom, hogy de engem ez... Igen, ez nagyon dühít, de mindegy, menjünk tovább. A Bálusznak nem ez a legjobb hete most, beszéljünk először akkor erről a Bilbao Barszáról.
Itt még röviden annyit hozzátennék, hogy most mennyire jó ez a Zsironának, meg mennyire... nem vette volna esetleg annyira komolyan, hogy mindenképp tovább akarna jutni. Azért azt tudni kell, hogy ez még kettő meccs lett volna februárban, szóval igen. Nem a világ.
Nem.
És ha még odnél is tovább jutnak, akkor még egy meccs április 6-án, tehát emiatt valaki nem dobja el a lehetőségét egy kupagyőzelemnek, vagy még nem is kockáztatja.
Én inkább azt éreztem, hogy most voltak ők egy kicsit besokalva. Tehát, hogy most jöttek a piros lapok is, egy-két kisebb sérülés, és hogy most kellett szerintem ebbe bele cserélned úgy ésszel, de szerintem ez ugyanolyan kifutással lehetett volna, hogy az első fél időt lehozzák 1-0 vagy 2-vel maximum, onnan meg még gond nélkül visszakapaszkodik.
Onnan meg megnyerik. Aztán a hétvégén is látszott ez a kis gyengelkedés, de azt meg megnyerték például.
Hát de meg hány bajnokin volt ilyen, hogy 2-0-ákról hoztak
vissza. Ez az. És lehet, hogy ott is, mert 2-0-ákra még visszajössz, de lehet, hogy most megkapták a harmadikat, azt a büntetőt, ráadásul pont, és most az már nagyon sok volt. Uh-huh. És a Mallorca pont annyira tördelte a játékot, pont annyira szerencséjük is volt ebbe az egészbe. Én azért mondom, hogy ott néztem a 60-tól, ott azért az volt a kérdés, hogy mikor találják meg a másodikat. Ha azt előbb megtalálják, onnantól még meleg lett volna. Uh-huh.
És akkor nagyon röviden helyesbítek, mert nem könnyű azt mondani, hogy én véletlenül rossz számot olvastam be, de inkább most mondjam, mint hogy valaki beírja kommentbe, hogy én hülye vagyok. Tehát valóban ezek a bérletesek voltak, csak a legtöbb klubnál annyira összecseng a két szám, hogy ezt így akkor összetévesztettem. A Barszánál ez most a bérletesek száma, ez a 17 ezer, amit abszolút indokol ez a stadionhelyzet, és valóban nekik jóval 100 ezer fölött van most a szoszióknak a száma, és közben meg most itt találtam érdekes magyarázatot erre is, hogy úgy tűnik, hogy szerintem ma minden nagyon érdekes, de a lényeg, hogy ugye a Barsza nehéz anyagi helyzete miatt nagyon megnőtt a szocióknak a létszáma, mert ezzel tudták az ügyet, a katalán ügyet támogatni, hogy ne dőljön be a klub, hanem nagyon sok ember, aki amúgy nem is foglalkozik az egésszel, csak katalán öntudata van, az is beállt szociónak, és fizette ezt a 208 eurót évente azért, hogy ha ezt 150 ezeren befizették mondjuk tavaly, akkor azzal sokat segíthetnek a csapat fennmaradásában, vagy mondjuk, hogy még lehessen, ne adj Isten, igazolni is valakit. Úgyhogy ez most ott azért volt egy kiugró szám, ellenben a nagyon alacsony bérletes számmal, hiszen oda meg nem akar valaki két hetente kijárni a világ végére.
Hát meg az az esti, amit már beszéltem.
Meg igen, igen.
Ez nem egészséges. Igen, és pont ezt akartam mondani még abban a cikkben, amiből ezt olvastam, hogy 150 volt májusban, azt hiszem, hogy ott ugyanezt írták, hogy azért van most ennyi, amúgy ilyen 120-110 körül szokott lenni, mert most mindenki úgy érzi, hogy támogatnia kell a klubot. Vagy menjünk tovább, Bilbao?
Mehetünk arra,
esünk túl rajta, szerintem. Nem akarlak kínozni, úgyhogy csak a lényeget.
Igazából szerintem az egy kifejezetten, tehát hogy nyilván a végjáték, de hogy meg az eleje a mérkőzésnek, ugye kapott egyből a Barca egy komikus gólt, egy tragikus gólt, össze-vissza pattog a labda, senki nem tudja felszabadítani, ott pattog, és utána nem is tudom már melyik játékos találta meg, na mindegy, nem Sunset volt.
Nyitom már. Guruzéta, igen,
elsőben. Sunset a másodikat.
Igen. Igen, 49.
Na mindegy, szóval lényeg, nem indult jól a meccs, de a Barca alapvetően szépen lassan, ahogy nagyon nagy nyomást helyezett a Bilbao az első pár percben, és ott volt is zavar a rendszerben, de ahogy szépen megtalálták a kiutakat egyből, meg De Jong végre a két védő közé lépett be harmadiknak labda birtoklásba, illetve labda kihozatalba, amit én már régóta nem is értettem sokszor, hogy miért bal oldalra lép ki. Csomószor az volt, hogy ugye a két középhátvéd mellé bal oldalra forgott ki labdáért, ahonnan pont az ő erősségei nem tudnak kijönni, mert a középről sokkal egyszerűbben be tud lépni a játékba, vagy sokkal egyszerűbben meg tudja adni az ütemet a csapatnak. De mindegy, ez ott az első félidő, azt hiszem, 15. percétől kb. Tök jól működött, és meglett az egyenlítés egy ugyanolyan szargollal, mint amilyet kaptunk. Ugye ott volt az a felszabadítás Lewandowski lábába, ahonnan meg bepattant, meg is pattant a Lewandowski érintése után, még bele is, pont a kapus találta volna el a labda, de még az is megpattant, és úgy ment a kapuba. És ott még azt mondom, hogy dominálta is a meccset a Barca, és kifejezetten jól is játszottak, nyilván Bilbao bármikor egy kontra, egy nem tudom, figyelmetlenség hátul, ami meg azért rendre jellemzi is a Barcát, az meg lehet ilyenkor, de Jamal zsenialitásának köszönhetően meglett a második, vagyis meglett a vezetés is, ott ugye egy szélről fölpasszolt labdát nagyon szépen bevett maga elé, le is rázta ezzel a védőjét, utána tologatta befele, nem tudták eldönteni, hogy lépjenek rá ki, vagy hátráljanak, hátráltak, és elrúgta a hosszút. Klasszis gól, tehát hogy én ott ezt írtam föl egyből magamnak, hogy 17 évesen én értem, hogy nagyon tehetséges játékos, de egy ilyen fontos meccsen benne van az X a gyerekbe.
Kajak, azt néztem rajta amúgy már több meccs óta, hogy egyébként ilyen Arjen Robben utánérzésem van. Ez a tükörszélső mozgás fogja, elkezdi betolni.
Játékos, meg...
Na persze itt most igen, meg az, ahogy a kapura tör, az detto ugyanaz. Nyílegyenesen viszi a 16-ossal párhuzamban a labdát, és utána kilövi a hosszút, és hiába látja az ember, hogy ezt csinálja a 11-ére egy meccsen, akkor is meg tudja csinálni a lövést, csak max a lövés sikerül jobban vagy rosszabbul, de megcsinálja, tehát hogy hihetetlenül ügyes.
Nem, meg tényleg az, hogy, hogy milyen biztonsággal passzol. Tehát, hogy neki még az extra passza is olyan, hogy abból nem nagyon tud labdát veszteni, és nekem ez a hihetetlen, hogy ilyen kerül ki hogy egy ilyen játékos, aki ennyire, hogy mondjam, progresszív, mert ő állandóan progresszív labdacipelések, állandóan a mélységi passzok, a nagy labdák, de ugyanakkor, hogy bele van nevelve az, hogy azt a labdát neked te nem vesztheted el, öregem. Tehát, hogy azok az indításoknak tényleg jól kell kiválasztania, jól kell megválasztania, hogy milyen pozíciókból miket vállal, és láthatóan ilyen fiatalon tud folyamatosan jó döntéseket hozni, és nekem ami még érdekes, hogy a vezéralkatot én látom benne, és ez már kicsit átkötés a hétvégi meccsre is, hogy őt zavarja ez az egész, és ő húzza a csapatot 17 évesen, ami azért szerintem nem elvárható, mert kevés ilyen karakter van, aki egy ekkora csapatot tud húzni ilyen fiatalon, és akar is húzni, és tudod, érzed is rajta, hogy mennek is utána valamennyire, vagy hogy érzik azt, hogy ebbe a gyerekbe benne van az, hogy ő valamikor vezér legyen, pedig azért egy olyan poszton játszik, ahol nem onnan szoktak kijönni a csapat vezérei, meg nem az ilyen játékosokból szoktak lenni, de nekem nagyon pozitív most az ő ez egész attitűdje, így viselkedése, meg mindennel együtt.
Nem Vinicius Junior, az biztos.
Hát nem. Nem. Picit, valami van a fejébe. Kicsit több valami. Na, de lényeg a lényeg, hogy ugye meccse visszatérve, hogy utána jött a második gól, ugye egyből szintén megint a szünet után, tehát hogy ugyanaz a forgatókönyv, mint az első fél időben, beadás, amúgy az megint Christensen volt már akkor? Nem, várjál. Mert ez meg már nincs is meg. Na mindegy, tehát hogy ott egy áttett labda a hosszúra, Nico Williams zseniális beadás, és abból Sunset fejelte a kapuba. Ott volt, aki... Pedig még föl is idegesítettem magam rajta, szerintem a Christensen volt a hosszún akkor. Na mindegy, ezt már sose tudjuk meg. A 2-2, és onnantól egy ilyen nagyon, nyilván a Bilbao ugyanúgy jött ki, mint az első fél időre, hogy neki ment a Barszának egyből. Magas letámadás, nagy nyomást helyeztek a labdára, utána nem feltétlen akartak ők világmegváltó támadásokat vezetni, hanem minél gyorsabban boxon belülre tenni a labdákat, amit zseniálisan is csinálnak. Penyának is volt talán nagyobb védése is, de aztán jöttek a kontrák, és érdekes, mert ebben a fél időben nem sikerült átvenni ezt a dominanciát, tehát hogy maradt egy ilyen kiki meccs, ahol talán még egy kicsit a Bilbao fölé is nőtt a Barszának játékba is, és aztán jött ugye egy kiugratás Yamalnak, megbökte a kapust, mellé bökte, utána a végén elvitte, kicselezte a kapust, és mind a kettőt szépen csinálta, jól akarta. De egyszerűen nem ment be, nyilván kevesen múlott, és hát aztán hosszabbításban meglátjuk, hogy mi történt.
Hát ez az idei Barca betegségnek a mintapéldánya volt, nem ez a meccs, hogy nincsen meg a befejezés, tehát hogy a meccs megvolt.
A lezárása a meccsnek. Igen. Tehát hogy ott most vicc nélkül visszajön a Bilbao, rárugsz egyet, 3-2, jöjjön a Bilbao, és onnantól kezdve neked meg lesznek ugyanezek a kontráid.
Hát meg, ha most ezt a két helyzetet nézzük, 4-2-nek lehetett volna a rendes játékidőbe a Bilbao-nak.
Igen. De tényleg nekem a legfájóbb talán ebbe az egészbe az, hogy mind a kettőt viszonylag jól old. Vagyis, hogy nem, tehát a döntés maga jó volt mind a kettőnél. A kivitelezés nem jött össze neki, és nyilván én meg láttam egyből ottan a kommenteket, ütik-vágják úgy, hogy basszus, a jövőt záloga a csávó. Hihetetlen, amit 17 évesen mutat. És,
hát meg rasszista kommentek a Barca szurkolók.
Na hát, ezektől el kell zárkózni, mert ilyen nem létezik, hogy hogy egy fiatal srác, tényleg, aki csak jót akar. Tehát, hogy nehogy valakiben megférdüljön az, hogy ő bármit direkt kihagyta. Tehát valaki ezt gondolja, hogy ő ki akarta hagyni a helyzetet, hogy nehogy véletlenül gólt szerezzen a csapatának, ahol játszik. Tehát, hogy mi van a fejekben ott. Aztán tényleg hosszabbítás. Ja, igen, bocs, most a Christensent utána cserélték le, pont a egyenlítő gól után, és ő ment alá ott a labdának, és fejelt mögötte a Sunset, teljesen meg is volt rökönyödve, hogy került mögé. Na mindegy, utána ugye hosszabbítás, a két Williams-el is rontotta az egészet, úgy, ahogy van. De összességében azt mondom, hogy az se lett volna reális, hogyha a Barca a második félidei játék alapján megnyeri ezt a meccset simán, viszont a Bilbao se érdemelte meg szerintem semmivel jobban, mint a Barca. Egy kiki meccs volt, sajnálom, hogy nem rugdosta be a helyzeteit. Jamal, de nekem megint a küzdésből, meg maga az, hogy a keret az akarta ezt az egészet, azzal szerintem nem volt baj. Viszont nyilván azzal, hogy fiataloknak kell játszania, folyamatosan ilyen meccseken, az nekik nagyon jó lesz jövőre, két év múlva, négy év múlva, viszont azt nem lehet elvárni tőlük, hogy ők mindig a legjobb döntést fogják meghozni, hogy ők mindig, tehát hogy velük türelmesnek kell lenni. Erre az NBA-ben van amúgy egy jó szó, hogy ugye ott ez a tankolás dolog, ez nagyon bejön, amikor te fiatal csapatot építesz, hogy akkor neki állsz tankolni, hogy még jobb prospekteket tudják kiválasztani a következő drafton, és hogy most is erről van szó, hogy mikor alakul ki a vesztes kultúra. És abból vissza lehet-e jönni. Én ezért mondom azt, hogy nem teheted meg azt, hogy akkor két évre hát azt mondod, hogy oké, te nem akarsz semmit ettől az egésztől. Nyilván az se kell, hogy te telibe beleállsz abba, hogy akkor Lewandowski-k jöjjenek ezerrel, és rakjuk tele öregekkel a csapatot, és olyanokkal, akik már harcedzettek. Én azt mondom, hogy jelenleg amúgy nincs nagy baj Barcelonában, a idei szezonban tekintve nagy baj van, viszont hogyha végignézzük a keretet, akkor most már látjuk, hogy milyen potenciál van ezekben a játékosokban. Tehát még egy Fortis beáll 17 évesen, és azt tudom rá mondani, hogy ő benne megvan az, amiért ő lehet, hogy hosszú távon megoldás lesz. Mert nagyon magabiztos, látom, hogy benne van az a fajta nem is arroganciának hívnám, de az a Jordi Alba effektus, hogy azért ő megy, ő csinálja, neki nem mondja meg senki, és nagyon jó labdarúgó, gond nélkül jobb hátvédet, vagy bal hátvédet eljátszotta jobblábasként, kérdés nélkül. Na szóval, egy szónak is száz a vége, számomra nagyon nagy baj nincs, hogy ámblok a Barcelonával, mostani teljesítménnyel van. Meg a szerencsével is van, de hát ezzel meg nem nagyon tudunk mit kezdeni. Ti mit láttatok ebből, vagy mire jutottatok ebből a meccsből?
Hát nagyjából én pontosan ugyanarra, amire te itt most ezt nem nagyon tudnám tovább szaporítani ilyen téren, majd inkább a Bilbaónál lenne egy-két gondolatom. A Barcáról még az extrában úgy is beszélünk majd.
Én röviden azt mondanám, az elején mondtad, hogy nem akarod a Báluszt nagyon kínozni, de én nem érzem úgy, hogy ez egy nagy kínzás egy Barca szurkolónak, mert igazából ezen a meccsen, nem tudom, hát a másik az majd más téma lesz, de ezen a meccsen nem arról volt szó, hogy a Barcelona leszereppelt, hogy a Barcelona úgy tűnt volna, mint ami alkalmatlan arra, hogy
mondjuk a, bocsánat, a kapura lövéseket ránézve az a 29-7, 29 Bilbao lövés. Az engem most sokkal... Én erre rá sem néztem eddig. Nekem
ez az ő dicséretük, de, és pont ezért erre akarok kiukadni, hogy azért a Williams testvérek nem csak, hogy egyaránt szereztek gólt és gólpaszt is, de elképesztő szezonjuk van, és egy óriási két játékosról van szó, de nem csak ők, hanem mások is a csapatban nagyon jól játszanak. És úgy egy az egyben a Bilbao nemrég megverte az Atlétikót, most a Barcelonát, és egyébként is, ahogy ők játszanak meg hétről hétre a Williams testvérekről, de tényleg nem csak őket emelhetjük ki, tehát erről a csapatról, amit és ahogyan hallunk, meg amit láthatunk tőlük, szerintem ők most a Real, az Atlético, a Barca, a Girona ellen teljesen pariba vannak, és két tulajdonképpen
ez erről forma... a szintről beszélünk.
Tehát, így van, úgy erről a szintről kell, beszélünk, akkor, és kettő-kettő a kettő lett a meccs.
Még abban is tudnék vitatkozni amúgy, hogy a Bilbao jelenleg a életkorokat, tapasztalatot, mindent egybevéve lehet, hogy jobb csapat a Barcánál.
Még akár az is, és szerintem most...
Most, hogy a posztok alapján összevetjük, oké, a potenciál a Williams testvérekben hatalmas, illetve az egyikben hatalmas a potenciál, a másik már be is bizonyította, Sunset hatalmas potenciál, Guruseta szintén, és akkor... Igen, tehát, hogy ráadásul hogy nagyon jól összerakott védelem, az egész játékstílusuk, tehát hogy arra tökéletesen alkalmasak, amit ők akarnak játszani, sőt, tehát hogy én így összességében azt mondanám, hogy bizonyos részeket tekintve még előrébb is tartanak. Mm. Most nyilván ugyanarról a szintről beszélünk, tehát én nem azt akarom mondani, hogy több szinttel a Barcelona fölé helyezném a Bilbaót, de hogy bizonyos...
Ugyanarra aspekt... már igen.
Bizonyos, ugyanarra szerintem lehet, és bizonyos aspektusaiból tekintve a játékot lehet, hogy előrébb is tartanak.
Inkább amiatt mondanám, hogy ez nem lesz így. Tehát az jövőre már biztos, hogy nem lesz így. Ha most a fiatal tehetségeknek magát a helyzetét nézed a Barszában vagy a Bilbaóban, akkor nem kérdés, hogy melyik milyen irányba mutat. A Barszánál a fiatal tehetségek maradni fognak, és a jövő Barszáját képzik. Ha most csak Nico Williamsre gondolok, vagy akár Sunsetre, nálam ők ketten azok, akik
kilógnak.
Nem is tudom, mennyit tudnék fizetni rá tippet, hogy ők biztos, hogy a nyáron valami top csapathoz igazolnak, és valószínűleg pechünkre nem a La Ligába, hanem valószínűleg inkább a Premier League-be. Tehát Nico Williamsről most hallgattam a Premier League-et múlt héten, arról beszélgettek, hogy ilyen a 100 millió is benne van.
De tehát, hogy ő egy...
olyan szintű játékos. A Sunsetnek annyira nincs a sajtója még azon a szinten, de a maga játéka igen, csak az, hogy én azt mondom, hogy szerintem a kettőért egy 150 millió simán be fog csúszni a nyáron Bilbaóba. Tehát, hogy a Bilbaóban ez az idei szezonra szól, amit látunk.
Ezért mondom, hogy bár azért nem szoktak ők szétesni egészen, de ezért mondom, hogy az, hogy valaki, még ha Barszás szemmel is nézi, és kettő-kettőt játszanak a Bilbaóval idegenben, hát az senkinek nem kell emiatt szégyenkezve menni a másnak a helyre. És utána igen, ez 4-2 lett, ez lehetett volna akár fordítva, lehetett volna ilyenkor már bármi. Lásd, ott volt mondjuk a két madridi csapatnak a csörtéje, hogy az egyik héten 3-3 lett, és aztán a Real lőtt két gólt a hosszabbításban, egy hét múlva 2-2 lett.
Ez egy X-es meccs volt.
Tehát ez egy ilyen X-es meccs volt, és az is lett a vége. Tehát én szerintem a Bálusz nem kell, hogy akár annyira rosszul érezze magát, csak sajnálja, hogy a csapata kiesett, de a Bilbaótól szerintem az, hogy most sokadik, egyáltalán nem ciki.
Meg hogy sokadik ilyen meccs, hogy ott van benne a szansz, ott vannak a helyzetek is, még úgy, ahogy megvannak, meg lehetne a meccs, és a végén
sirány. Igen, ez lehet fájó.
Inkább ez így egymás után szerintem sok Barca szurkolóknak is.
Igen, azért is mondtam, hogy nem akarom kínozni, tehát nem arról szól, nem annak szólt ez, hogy most itt micsoda gáz, hogy a Barca most megint kikapott, nem erről van szó, csak arra, hogyha most beleképzelem magam a Bálusz helyébe Barca szurkolóként azt nézni, hogy sokadjára, úgyhogy egész szezonban arról beszéltünk eddig, hogy mennyire alul van lőve az XG, és most ezen a meccsen, most, és te megint nem Jamalnak szól, tehát most csak magát a helyzetet nézzük így név nélkül.
Szóval
90%-os helyzetek voltak. Ezt most szurkolóként megint megélni, hogy...
Én is néztem, komikusak voltak némelyik kihagyott helyzet, egyébként mindkét oldalon.
Persze csak az a kettő, ami Jamalnak ott maradt a lábában, azok a teljesen tiszta gólhelyzetek. Tehát, hogy ott már nem az van, hogy becsúszik még egy védő, és még annak a blokkját is ki kell kerülned a lövéssel. Ott tényleg az teljes a kapus. Az utolsónál meg még a kapus kicselezése is megtörtént. Tehát, hogy ez lehet...
Amúgy hosszantolta meg.
Hát egy picit persze, de...
Meg utána föl kellett emelnie, hogy nehogy eltalálja azt, aki fut éppen be a kapuba.
Csak mondja, másoknak általában elég egy ilyen egy meccsen, és akkor megvan a győzelem, és ez lehet dühítő Barca szurkolóként mondjuk, hogy ezt látod, hogy sokadik meccs az, mikor ezek nem mennek be, és akkor a hosszabbításban meg megint az történik, ami történt. De nyilván nem, tehát nem ezen a meccsen kell eret vagdosni, az biztos. Nézzük tovább, itt van még egy Atleti Sevillánk.
Maradt ugye... még egy kupameccs.
Így van.
Igen. És itt igen, itt, hát, itt volt egy kis gyászszünet, 3 Sevilla szurkoló elhunyt közlekedési balesetben, ahogy Madrid felé tartott. Aztán pedig már egy vidámabbakat tudunk a meccsről magáról mondani, mert bár nem volt egy szuper klasszis mérkőzés, de Imi, úgy hallottam, hogy te is akarsz majd róla valamit mondani. Én nagyjából röviden annyit mondanék, hogy az Atlético végig dominálta a meccset, és nagyon impozáns gyors támadásokat építettek, aztán pedig jó sok támadásból és helyzetből végül egyetlen gólt sikerült szerezni. A lényeg a továbbjutás, és főleg, hogy rendes játékidőben sikerült elérni.
Nem mondtam én, hogy akarok egy szót is szólni. Ja, azért kértem a posztolj róla még, amikor ment a meccs, mert nem tudtam nézni.
Igen, hát abból egy kicsit azért be tudok idézni, hogyha itt mindjárt lelapozok oda, mert...
Nagyon magas minőségű volt megint egy-két helyzetetek, amiből nem sikerült gólt szerezni ott az elején.
Igen, ez zavaró volt, és ráadásul úgy sikerült, hogy egy ideig keresték egymást a csapatok, aztán utána kifejezetten erős karaktere lett mindkét játéknak, mert a Sevilla is egyébként, Kike Sánchez Flores szerintem nagyon jól felkészült taktikailag, és szuper gyors kontrákkal próbált operálni, viszont Simeone pedig egy egész váratlan dolog történt, nem csak azért váratlannak mondom, mert nem egy meccsre tervezett, hanem majd a bajnokin is utána ezt köszönt vissza, hogy sok passzos és látványos támadás építésre adott utasítást, és tényleg olyan háromszögek voltak, olyan kényszerítőzések, olyan gyors passzok és szép összjátékok, ami eddig hónapokon keresztül, vagy akár hosszabb időre is, ha visszamegyünk, ez egyáltalán nem volt az Atlético játéka, és most pedig ezen a meccsen is egy, most már inkább ezt erőlteti. Igen, voltak szép momentumok, sarkazások, úgy tovább indította valakit, tehát néha-néha visszaköszönt egy ilyen szép játék, de most ezen a meccsen már teljesen úgy tűnt, hogy az Atléticónak most már kimondva ez a játéka, hogy nagyon szépen építik fel a támadást a játékosok, és sok gyors passz van, erős labdabirtoklási arány, úgyhogy ez egy érdekes tendencia, amifelé most megyünk, és aztán ki tudja, hogy ha ezt így meg is tartja Simeone, akkor ez egy nagyon érdekes néhány hónapot tartogat most majd nekünk. Aztán végül sikerült a 79. percben már gólt szerezni. Addig teljesen elnyomta, uralta az Atlético statisztikákat, onnantól ugye még volt 17 percnyi játékidő, akkor a Sevilla ledolgozott minden szempontból a hátrányából, kivéve a gól szempontjából. Gondolom, hogy ő neki kergetni kellett az eredményt, az Atlético egy picit akkor lassított. De ahogy Bálusz is mondta, ez sokkal könnyebb lehetett volna, nem csak néhány jó helyzet volt az elején, hanem Griezmann kihagyott egy büntetőt is, aztán 15 centivel ollózott a kapu fölé, aztán 2 lesgolt szerzett az Atlético, és mindig pár centivel lógtak be a támadók, aztán volt egy sorcsere elől, beállt Correa és Depay, Correának volt még egy teljesen komikus esete, amikor egyszerűen elesett a 16-oson belül a kapussal szemben, elcsúszott, tehát az is egy ilyen pehes eset volt, na de aztán végül ő egy fantasztikus csel után adott labdát Depaynak a 79. percben, és abból sikerült akkor lezárni végül is ezt a meccset. Ezt követően meg Ramos lőtt 3 méterről az égbe egy labdát, egy beadást, kicsit mondhatni törlesztette az Atléticónak a korábbi bal szerencséjéből. Igaz, hogy neki már egyébként járt volna egy második sárga, mert letalpalta a védőjét, de annyiból szerencséje volt, hogy nem látta ezt a játékvezető, és aztán a hosszabbítás utolsó perceiben meg Barrios volt a főszereplő, aki levette egy labdát a Sevilla 16-osának a sarkán, és úgy sikerült ezt a labdát levenni, ezt a paszt, hogy 4-5 méterre fölpattant tőle, tehát mint valami megye-4-es amatőr egy volt egy ilyen rendtenetes megmozdulása. A kontrához visszaért, ugyanúgy átlósan a saját 16-osának a túlfelére, hogy hát nyilván menteni akarta a hibáját. Majdnem sikerült is, megszerezte a labdát, hogy aztán röhelyesen veszítse el, tehát nagyon ügyetlen módon elveszítette, és ezután meg bravúrosan tudott menteni a hosszabbítás utolsó percében, de büntetőt kapott erre a Sevilla, aztán a VAR felvételből kiderült, hogy egyébként ez nem büntetőtérő megmozdulás volt, hanem egy szerencsés, de ha úgy nézzük, akkor meg nagyon bravúros mentés, úgyhogy biztos, hogy nem bánta meg senki, aki látta ezt a meccset.
Abszolút. Én elfelejtettem teljesen mondani, hogy azért van rajtam ez a mez, mert na, hogy éppen a Róma a Salernitánával játszik ezekben
és
a percekben.
És azt nézed, tehát...
Nem, abszolút nem nézem.
Ne, abszolút nem.
Ezt szerettem volna megjegyezni, 0-0 jelen pillanatban.
Jó, ki is béna az ott az Atlético meccs végén, válusz? Az adásmenetből most kiolvasod, igen? Jó.
Okay, nem, akkor... Korea.
Korrá, igen. Tudom. Jó, persze, Barrios volt. Barrios volt, jó szurkolást kívánunk egyébként.
Akkor... Jó, de Korrá is bénázott.
Hát egyszer elcsúszott, igen. Ezt akkor kihallottad, ez már valami. Ez már valami. Úgyhogy ez egy igazán jó meccs volt. És aztán meg is volt már a szur, másnap már megtartották a sorsolását a maradék, tehát az elődöntőnek, itt, amit már korábban mondtunk is, a Mallorca a Real Sociedaddal játszik, és az Atlético Madrid fogadja a Bilbaót, aztán pedig lesznek a visszavágók később, és április 6-án Sevillában lesz a döntő, de sem a Sevilla, sem a Betis stadionjában, hanem egy atlétikai stadionban futópályával. Aki ezt érti, az kommenteljen be, hogy miért találnak ki ilyen dolgokat, de hát ez így lesz.
És a Atletico Bilbaon dől el, hogy ki lesz a kupa győztes?
Hogy mondod? Ja, hogy ez egy kérdés, tehát filozofálgassunk. Hát nem mondanám. Én azt mondom, hogy akár a Bilbao, akár az Atleti kerül a döntőbe. Ha a Sociedad lesz még ott, akkor én őket véletlenül se írnám le, és ők most nem olyan fényükben ragyognak, mint hogy az elmúlt 4-5 évben, amikor tényleg egy kifejezetten erős csapat voltak, de ők akár a döntőben egy meccsen azért egy nagyon-nagyon veszélyes ellenfél lesznek.
Jó.
Kinek kell egyébként leginkább a kupa? Most így a három esélyes csapatra, ha gondolod.
Az egyértelműen az Atlético szerintem, mert ők most már nekünk nem nagyon van esélyünk a bajnokságot megnyerni. Az, hogy a Girona és a Real Madrid is egy rettenetes forma hanyatlásba szakadjon bele, és az Atlético meg tudjon egy olyan jó tempót tartani, hogy a Barca előtt maradjon, most ugye egy azon pontszámmal áll a két csapat. Hát ez, hogy szerencse is kell még hozzá duplán, és még a Barcelonánál is jobbnak lenni, hogy ez a három dolog működjön, arra szinte nulla esélyt látok, és Simeonénak valamit, meg az Atlétikónál azért egy ilyen nagy csapatnál valamit kell letenni az asztalra, hogy ez a klub történelmének első BL győzelme, vagy a királykupa, az egy más dolog, vagy akár mindkettő, hogyha szerencsével, kis szerencsével az is összejöhet, de valamit nyerni kell, és az Atlétikónak így aztán könnyebben nyerhető nyilván a kupa, mint a Bajnokok Ligája, tehát szerintem ez így nagyon fontos. A Bilbaónak se lesz mindegy, mert ők meg általában ugye a bajnoki címre már jó pár évtizede semmi esélyük, BL győzelem természetesen nem játszik, esetleg valamikor becsúszhat nekik egy Európa Liga vagy egy Konferencia Liga, de náluk azért a legnagyobb presztízsű és részükről is a legkönnyebben elérhető az, hogyha most a kupát nyerik meg.
Tehát meg ők buktak már két döntőt a közelmúltban.
Ja, igen, tehát szerintem nem tennék különbséget, hogy nekik mennyire fontos. Talán a közhiedelem meg a szurkolótábor jobban számít, vagy vár el az Atlétikótól eredményt, de a Bilbao nem akarja ezt kevésbé egyáltalán.
Meg az, hogy ugye az Atlético jövőre is ugyanez az Atlético lesz apróbb változtatásokkal, de ahogy beszéltük a Bilbaónál, ennek a keretnek valószínűleg ez az idei év a sansza mindenre, mert hogyha tényleg mondjuk elviszik Sunsetet meg Nico Williams-t, akkor már egy teljesen más Bilbaót látunk jövőre, és nekik az, hogy most nyerjenek valamit, arra ez a kupa a legjobb esélyük. Hát. A Sociedadnak meg ugye a szezon megmentése lenne a kupa győzelem, szóval igazából mind három csapat tényleg olyan nagy sanszként tekinthet erre.
Aztán majd itt beszélgethetünk egy jót, amikor a Mallorca játékosai ünnepelnek április 6-án. Persze benne van az is. Figyelj, benne van.
Ez a, van ez, amikor a kis csapatnak szurkol az ember, pláne mondjuk, hogy az én csapatom már kiesett, akkor én szurkolnék a kis csapatnak, de olyan szinten nem szeretem most az, ezt a Mallorcát az elmúlt két évben, hogy nem tudok nekik drukkolni. Gyite tovább?
Ligyite tovább a 22. forduló eredményeire. Itt egy Las Palmas Real Madrid volt a legérdekesebb meccsek közül az első időben. Sikerült a Realnak idegenben 2-1-re megnyernie ezt a meccset. Én egy kicsit itt a Las Palmas-t emelném azért megint ki, hogy állandóan olyan szerencsétlenek, kivéve amikor persze az Atlétikót megverték otthon, de azon kívül tényleg nem annyira rossz csapat a Las Palmas, és erről inkább a szezon első hónapjaiban beszéltünk még rendszeresen, hogy ők nem azért olyan kutyaütők, és mégis sokszor ilyen eredmények vannak, hogy egy kicsi múlott. Egy kicsi múlott most is.
Hát jó, de azt meg nem, szerintem azt nem lehet eltüntetni a két csapat közül azt a különbséget.
Hát azt nem.
Így, tehát, hogy ezt fél időkre el tudod tüntetni, meg nagyon minimalizálni tudod, ami most nem a játékban nyilatkozik meg inkább, hanem eredménybe, de amúgy játékban is egész normálisan nézett ki. Ez a Last Palmas, aztán szerintem nagyon elfáradtak már.
Hát én még nem is tudom, hogy elfáradtak-e, mert azért 9. helyen állnak, és
a szezont... Hát a meccsre gondol, szerintem a
város.
Hogy a meccsre? Mert magát a szezont rosszabbul is kezdték egy kicsit, de aztán feljöttek, talán nem is tudom, hogy a 7. vagy csak a 8. hely volt, ameddig eljutottak.
Azt hiszem 8-on voltak a forduló előtt.
Viszont ha azt nézzük, igaz, hogy az elmúlt 5 meccsükből 3-at elvesztettek, na de éppen az Athletic Bilbao otthonában kaptak ki 1-0-ra, utána otthon kikaptak a Barcelonától szintén csak 1 góllal 2-1-re, majd nyertek 2-t, és utána most meg a Real Madridtól kaptak ki otthon 2-1-re, megint csak 1 góllal, tehát a legnagyobb csapatoktól kapnak csupán ki.
Nem ezeket a meccseket kell megnyerniük.
És ráadásul 1 góllal, tehát most már egy kicsit legalább helyjel közel be tudják váltani azt, amit láttunk tőlük szeptemberben is, meg októberben, meg augusztusban, hogy jól össze tudnának akár ők állni, de elég rosszul ment a szekér. Azért most már a legnagyobb csapatok ellen kikapnak ugyan 1 góllal, kivéve az Atlétikót megverték, de a többi meccset azért elég jól tudják hozni, és ha csak még valamelyiket megnyerték volna, akkor már tényleg ott lennének egy hajszányira a kupa indulást érő helytől, szóval nagyon jól feljöttek. Tehát amennyire siratom őket, azért ha jobban belegondolok, nem kell siratni őket, mert tényleg a Bilbaótól, Barszától, Real Madridtól kaptak ki mindegyiknél 1 gól hátránnyal. Úgyhogy érdekes ez a Las Palmas. És jó focit is játszottak egyébként, még főleg a szezon elején láttam több meccsüket, és egyszerűen élvezetes volt. Hogy büntető volt-e?
Imi most... büntető volt?
Ja, hogy úgy...
Na jó, várjál, most hirtelen meg. Ja, tudom. Igen, én ott írtam róla egyébként, hogy az első fél idő kb. Arról volt emlékezetes, hogy melyik játékos igyekezett ügyesebben szimulálni. Ott volt ugye a meccs elején egyből egy ilyen, ugye az a Rodrigo lökésnél, hogy meglökte a fejét a kapusnak, és akkor ott úgy eldobta magát, mintha a minimum a, nem is tudom, Elmácsó verte volna tarkon.
Aztán...
nem tudod, Elmácsó, melyik Gru valamelyik részében volt, mindegy.
Utána Cardona volt, nem? Aki?
Az a 11-es, de előtte még volt egy Vinicius eset, mikor a futás közben, ahogy csapkodott a Las Palmas játékosa, eltalálta az arcát, csak zseniális volt, hogy várt egy ilyen 2 másodpercet Vinicius, és ja, várj, az fáj, tudod, és akkor elkezdett hátraborulni, és...
Neki nem, az agya ilyen összeköttetésben van a többi érzékszervével.
Hát ez nagyon érdekes jelenet volt, és akkor utána volt ez a Cardona eset. Megmondom őszintén, amikor magát a jelenetet élőben láttam, akkor én is azt gondoltam, hogy 11-es, és a lassításban néztem azt, hogy Cardona már akkor húzta a jobb lábát, amikor még a kontakt meg se történt. Tehát lehet, hogy azt nem volt kontakt, de maga annulálta azzal nálamot, hogy hamarabb elkezdett színészkedni, mint hogy komoly érintkezés lett volna. Azt egyébként már most hozzáteszem, hogy a Las Palmasnak az edzője a Piemente, ugye? így kell mondani a nevét, maga nyilatkozta a meccs után, hogy nem volt büntető, tehát hogy jól döntött a játékvezető. Most nem is azért mondom, hogy az ő szava dönt feltétlen mindenről, de ha a, és itt mondjuk egy különbség van a között, hogy hogyan reagálja le az ember. Nekem ilyen szempontból a Ámeri edzőjénél itt már sokkal inkább szimpatikus. Tehát a, most ugye volt egy nyilatkozat a szövetségtől, hogy a szövetség álláspontja szerint az Ámeri meccs 3 VAR döntéséből 2 hibás volt. És a, de az edző még mindig csapkodja az asztalt, mind a 3. Tehát, hogy meg ott is vert a nyálát, pedig ők is visszanézhették a videón a dolgokat. Mindegy, nekem ez a fajta hozzáállás sokkal szimpatikusabb, mikor elismered, mikor tévedett a javadra a bíró, meg elismered, mikor ellened tévedett a bíró, mindegy.
Jó, mondjuk az Almeria szemszögéből is megértem a...
Persze, tudom, csak tehát ott az a rájátszás volt a hangulatra nálam. Egyébként... Na mindegy, ezt nem biztos, hogy ki kell adnom, hogy kivel beszélgettem, és ő mondta ő is, hogy tehát egy tévés személlyel beszélgettem most Messengeren pont ma, és akkor ő is mondta, hogy nem nagyon értette ezt az óriási felháborodást, amit volt. Tehát, hogy olyan szinten rá lett játszva a sajtószinten erre az egész sztorira. Voltak tévedések, de ezt akkor körülbelül minden 10. La Liga meccsen elő lehetne hozni, mert a Celta Vigo körülbelül 3 meccset tudna a szezonban mondani, ahol ellenük hasonló szinten történtek tévedések, de mindegy, Real Madrid tudjuk ugye a Franco klubja, úgyhogy ott kell ezt tolni.
Hát nem ezért, de nyilván jobban a Rivalda fénybe vannak az ilyen
csapatok.
Tévés személyiséggel beszéltem, VB Szegál. Jó, de ez most hogyan ide?
Szerencsére nem tudom, hogy ki az, úgyhogy ja. Én amit itt hozni akartam itt a meccsel kapcsolatban, nem tudom, hogy a Kamavingának a játékát mennyire figyeltétek. Az a csávó, amit ezen a meccsen letolt, én nem is értettem, hogy nem ő lett a meccsembere. Itt most megint ez a, aki a gólt lőtte, ez alapján kapta Vinicius a meccs. Nagyon szépen belőtte azt az egy helyzetet, de most őszinte akarok lenni, addig a meccsen én nem nagyon láttam őt komoly megmozdulásban. De Kamavinga viszont olyan erényeket csillogtatott most ezen a meccsen, amit pont gondolkodtam rajta, hogy ha Modric visszavonul, meg még előbb-utóbb majd Kroos is, akkor nem, tehát nem tudom, hogy kinél van meg a Realba, és most Kamavingán látszott az, hogy ez a nyomásállóság, hogy 3 Las Palmas játékos vette körbe, rengetegszer voltak ilyen emberhátrányos szituációi, és kiforgott belőlük támadásba. Tehát zseniálisan tartja a labdát a srác. Az első évében ezt például még ennyire nem vettem nála észre, de most nagyon-nagyon komoly meccset hozott le.
De idén már ez jellemző volt rá ennyire? Mert én nem emlékszem rá.
Nem volt olyan túl sok meccse azért idén. Most itt nagyon nagy a forgás a sok középpályás miatt. Voltak neki rosszabb meccsei, ott az Atletico elleni meccse az például borzalmas volt neki, de ott ugye inkább az volt a baj, hogy egyedüli védekező középpályás volt, most meg itt volt vele Kroos például ezen a meccsen, és így azért sokkal nyugodtabb vagy, ha azért Kroos is védi a hátsódat. Meg nyilván lehet, hogy ezt a Las Palmas játékosoknak a mozgása is adta, hogy ezt meg tudta csinálni, ezt most így nem tudnám megmondani, de nekem nagyon-nagyon tetszett az, amit... Hát meg az a gólpassz, az most így nem tudom megvan, amit ugye Vininek adott, az egyenlítő gólnál.
De én ezért kérdeztem, hogy nekem ez eddig nem volt meg, hogy ilyen vajboka.
Hát nem minden meccsen az, de egyébként...
Nyilván, de hogy ilyen... vagy ilyen igen, része is, aspektusa is van a játékának.
Ő benne, ez benne van, csak nem tudom, még arra nem jöttem rá, hogy mi az az indikátor, ami ezt eldönti, hogy nála ez az arca jön, vagy az Atletico elleni arca jön. Szerintem az, hogy őt nem szabad egyedüli védekező középpályás posztba hagyni. Szerintem akkor ő túl gondolja, vagy idegeskedi a dolgokat. Nem tudom.
Túl biztosítja.
Lehet, de... ott a helyezkedése például volt a legrosszabb. Most de meg nekem, konkrétan nekem, mindig. Nekem...
Az volt érdekes, hogy eddig is próbáltam figyelni az ő játékát, de hogy most nekem nagyon magabiztosnak tűnt. Tehát, hogy tudod, mindene olyan könnyed volt. És hogy nem volt az a... Tehát nyilván fura fókuszált, de hogy nem volt az az erőlködés benne, hanem ugyan könnyeden csinálta a dolgait. És ez a gólpassz is egy ilyen nagyon szép kis befejezése volt annak a meccsnek.
Eszembe jutott itt.
97%-kal sikerült passzolni, az akármilyen csapat el nem rossz.
Hát pláne úgy, hogy ugye a Real Madridnak azon a meccsen a presszióját nagy részt ő hozta. Tehát olyan szinten sok labda cipelése volt pont ezekből a kiforgásokból egyébként, mert ugye a tényleg rendszeresen létszámhátrányos szituációba találta magát egy adott területen, és amikor kiforgott, akkor viszont ennek köszönhetően nem volt előtte senki métereken keresztül, és ugye a Las Palmas meg általában ott már nem az volt, hogy akkor még letámadják még egy-két emberrel, mert így is már amiatt, hogy a labdás emberre mentek rá az elején, emiatt ugye elől meg egy az egyek maradtak. Csak ugye azzal sajnos akkor még a Real nem tudott élni. Itt egyébként volt egy ilyen, hát ilyen szentséggyalázó gondolatom, hogy Vinicius az elmúlt meccsein, talán a 4-4-2-es gyémántban az egyetlen, amiben igazán jó az, hogy Ronaldózik. És most a brazil Ronaldóra gondolok, ezért mondom, hogy szentségtörő gondolat, hogy tudod, de volt a brazil Ronaldónak volt a meccse, hogy nem csinált semmit egész meccsen, nem is láttad, hogy ott van, de lőtt két gólt, mikor elé pattant a labda. És most valahogy itt is ez az érzésem volt, hogy én nem láttam Viniciust előtte, hogy jó lett volna ezen a meccsen legalábbis.
Na de jó, de én még azt mondom, hogy így még jól jártok. Mert nincsenek a fölösleges labdacipelések, a fölösleges plusz cselek, hanem ha jól használják, már eddig nem az volt jellemző pedig rá, hogy jól használja ki a helyzeteit.
Hát ez jó, most ez így adta magát, igen. Ez
de a hogyha most átállt erre, hogy a befejezésre koncentrál, és hogyha jól fogja csinálni, mert pedig azért mostanában mióta visszajött sérülésből, nyilván biztos, hogy szerencse is van jelenleg benne, de hogy azért szépen most ami Bellingham-től nem érkezik gólokba, az most érkezik tőle.
Egyébként nekem ez a meccs, meg az előző, főleg ugye itt az Atleti, meg a korábbi bajnoki, Almeri elleni bajnoki is, azt mutatta, hogy egyébként az a Barca elleni mesterhármas az egyben a Xavinak lett köszönhető. Tehát, hogy már csak itt most nem a Barcára akarok rátérni, hanem Vinire, hogy itt hatalmas éltetés ment a meccs után. Joggal nyilván három gólt lenni a Barca ellen, pláne egy fillőd adta, szép teljesítmény, de hogy ott megvolt a terület, mert annyira agyik volt föltolva a védekezés. Az Almerian nem tette meg neki ezt a szívességet, a Las Palmas nem tette meg ezt a szívességet, az Atletico Detto, és maga a játéka nem is volt olyan látványos, mint a Barca ellen, csak amikor azt az egy-két befejezést sikerült megoldania, de nyilván azt is meg kell csinálni, úgyhogy ezért most éppenséggel lehet dicsérni. Viszont amik itt még ki akartam itt emelni, Fran García, hogy nem tudom ti, hogy látjátok, de egyre inkább tévedésnek tűnik az ő leigazolása.
Hát de ezt meg...
Lehet, hogy még korai, ez a, remélem, hogy ilyen Modric effektus lesz vele, hogy melyik évnek volt ő a leigazolták, és abban az évben választották a legrosszabb igazolásnak a La Ligában, azt hiszem.
Nem tudom, de szerencsére ez ki is maradt nekem, mert így még rosszabb, hogyha ilyeneket hallok. Milyen emberek oszthatják ezeket a díjakat azért? Melyik tévétársaságot nézik közben?
Nem, te azt nem emlékszem, melyik volt, de tudom, hogy ez az azóta is legendás szavazás volt, hogy ő lett csak, hogy most Fran Garciát, hogy nézegettem a meccseit.
De remélem, hogy ez az ember, tehát hogy most nyilván nem fogjuk visszakeresni, remélem, hogy az az ember azért már nem nagyon dolgozik. Hasonló.
Nem tudom.
Állásban. Bocs.
Azt nem tudom. Csak itt Fran Garciával kapcsolatban most itt ezen a meccsen próbáltam kiemelten figyelni őt így, hogy kezdett, meg majdnem aztán végig is játszotta a meccset, hogy nem, az a baj, nem néztem annyit tavaly a Rayóban, csak azt például a Barca elleni meccset láttam, mikor például nagyon jó játszott, és lehet, hogy az a baj ott is, hogy a gól elvitte az általános szurkolói hozzáállást ott, hogyha gólt lő, akkor hú de jó, pedig nem biztos, hogy attól jó játszik. És most, ahogy figyelgettem, hogy mindent sebességből old meg. Tehát mikor keveredik valahol Viniciusszal, nem látom azt, hogy a helyezkedésével valami kreativitást próbálna, hogy megjátszható legyen. Tehát van, hogy beragad az ember mögött, és akkor hirtelen se tudja, merre mozogjon ki. Úgyhogy nekem így vannak vele problémáim, hogy
És a három kulcspasszához mit szólsz?
Jó, de tudod, hogy a kulcspassz is mit jelent, tehát hogy most az sem a...
Persze, csak szerintem a csapatból lehet, hogy ő volt ezzel a csúcs.
Ezt igen, csak mondom. Az a baj, hogy ez...
Nyilván most nem azt akarom mondani, hogy ez alapján, a statisztika alapján azt mondjuk, hogy oké, ő volt a mérkőzés legjobbja. Nem tudom, neki még szerintem tehát ugyanúgy meg kell szoknia azt, hogy mit kérnek tőle, főleg Ancelotti rendszerében, ahol azért ez egy sokkal, hogy mondjam, játékospárti rendszer, és hogyha neki vannak erősségei, akkor biztos, hogy Ancelotti, ahogy megtanulja kihasználni az ő erősségeit, úgy egyre jobban bele fog illeni ebbe az egészbe.
Nekem inkább az az érzésem van, hogy ott ugye a tavaly Iraola alatt neki el voltak tüntetve a gyengeségei, és ugye Ancelotti meg ezekkel nem feltétlen foglalkozik annyit.
Dehogy nem, hát azért ha valamit Ancelottira lehet mondani, az, hogy nagyon jól ki tudja emelni az erősségeidet.
Csak kérdezem, hogy...
Csak nem rendszer szinten inkább, hanem... Tehát, hogy ő inkább oda helyez, de rendszer szinten. Bocs, igen?
Csak annyi, hogy most nem tudom, láttad, hogy Pongi eltűnt, aztán hirtelen visszajött.
Én eltűntem.
Egy pillanatra kidobott téged a...
Aha, azt nem is vettem észre. Volt egy kis net szakadozás, de nem tudtam, hogy el is tűntem.
Ugyanaz történt, mint Válusszal az előző adás.
De aranyos.
De akkor látod őt, jó van.
Mondani ennek, melyik az eleje?
Csak az érdekelt, hogy halljátok-e egymást, mert az előző adás...
Én végig hallottam az egészet. Hallja. Volt egy 2-3 másodperc enyhe szakadozás. Mennyi most már domino? Na, és... jó.
Ennyi. Na mindegy, csak valahogy én nem érzem benne azt, hogy ő hosszú távon a jelen állapot szerint mondom, nagyon remélem, hogy még ugye jövőre még biztos nem lesz eladva, tehát hogy azért ennél több bizalmat érdemel is, meg fog is kapni, csak hogy a jelen játék alapján viszont benne nem látom azt, hogy ő hosszú távon a Real kezdő bal hátvédje legyen.
Hát azt én sem mondjuk.
Hát és az nagyon nagy baj, hogyha ő egy ilyen bajnokságban gond nélkül játszhat akár 90 percet is, de lehet, hogy a nagy meccseken meg nem ő fogja megmenteni a világot. Ez baj.
Nem, csak kérdés, hogy ő mit akar. Tehát, hogy ha jó neki egy ilyen Lucas Vázquez-i szerep, akkor nincs azzal baj, csak nem tudom, hogy ő neki ez elége, mert azért még az fiatal, hogy mondjuk mitten egy szezonban csak ilyen 25 meccset játszon.
Hát ez meg most megmondom őszintén, hogy nem emlékszem már a vagy az összegre, amit költöttetek rá, de valami vicc összeg
5 volt. 5 millió.
Ja. Tehát, hogy azért egy 24 éves bal hátvéd már csak próbálni is.
Persze, nem bukta az igazolás, csak maga az, hogy ő beválik. Aznál,
hát ez még szerintem ezt még nem lehet ilyen gyorsan, főleg egy olyan játékosoktól, aki eddig a Rájóba játszott.
Remélem, hogy igazad lesz.
24 éves, van még ideje szerintem.
És akkor még egy dolgot hoztam itt ezzel a meccsel kapcsolatban, itt ez a hosszabbítás mértéke. Megint visszautalok az Almeria meccsre, de ugye elég sok fröcsögés érte ott akkor a Reált, aztán nekem amiatt ez nyilván valamilyen szinten csípte a bizonyos testrészeimet. Ugye itt volt a 11 perc hosszabbítása.
Jézus
is.
Nem szeretném.
Nem szeretném. Most már tétsük ki.
Mesélj, hogy nézel meccseket.
Ott volt 11 perc hosszabbítás, és ugye én akkor se értettem, hogy ott bárki kiakadva azon, hogy három vagy négy varrozás volt ott azon a fél időben, és akkor a mellébe nyomnak 11 percet. Nem is ez a lényeg, hanem hogy az ott megtörtént úgy, és utána most a Real Madrid vezetése mellett sokkal kevesebb varozás mellett hoztak 8 percet, tehát hogy nem a Reálnak kellett, hogy addig legyen hosszabbítás, míg a Real gólt lő, hanem itt a Las Palmasnak kellett volna a gól. Aztán a Barca meccsen szintén...
Most ezzel mit akarsz bizonyítani, Imi?
Csak hagyjuk. Barca meccsen 3-3-nál 8 perc hosszabbítás, Mallorca Betisen néztem, a fél időben hosszabbítottak 7 percet. Tehát, hogy én itt felteszem a kezem, hogy akkor én itt ennyiben le is zárom ezt a hosszabbítás mizériát, mert...
Bár nem derült ki, mit akarsz mondani, de akkor ennyiben...
De azt akarja mondani, hogy mindegyik más meccsen ugyanígy megvan a hosszabbítás, nem csak a Real meccsen.
Nem a Reálnak
sem. Mindenhol máshol is. És ezért meg lehet adni azt, hogy kétszer benézik a harcszobába.
Azt mondtam, hogy most jön egy perc hosszabbítás.
Hogy így ezt az egészet viszont átbeszéljük, én sokat gondolkoztam, mert írtam ugye az előző, tehát erről a varos, meg bírós dologról posztot, és én arra jutottam, aztán Imi ebben megpróbált egy kicsit letéríteni erről a vágányról, hogy én innentől az összes bírói csalás, nem csalás, hiba, varozás, stb. Semmilyen esetben se szeretnék véleményt nyilvánítani arról, hogy szerintem mit kellett volna, mit nem kellett volna, a saját lelki békén miatt sem szeretném innentől kezdve, hogy teljesen kizártam a bírókat a rendszerből nálam.
Ez jó, mert az extrának az egyik rövidblokkja, az a bírókkal foglalkozik.
Nyilván vélemény nem fogok formálni, csak kérdéseket fogok maximum megfogalmazni, amiből nyilván ki lehet majd hallani, hogy mi a véleményem, de meg akarom
óvni. De nem mondok semmit.
Igen, de meg akarom óvni magamat, tényleg a lelki békémet. Én úgy döntöttem, hogy 24-ben zen éve van, és szépen kisimult arccal fogok ülni itt, és mosolyogni, ahogy varozunk majd jobbra-balra.
Na de menjünk akkor most tovább. A Celta Vigo Girona meccs lesz a következő, amiről egy kicsit szó van. Fáradtnak tűnt a Girona, de ki tudták valahogy brusztolni a győzelmet, mert hát talán nekem úgy tűnt ezen a meccsen, hogy ők úgy vannak vele, hogy muszáj. Valahogy ezt meg kell nyerni.
És hát le kellett játszani az egész.
Ne, az oké, hogy le kell játszani, de hogy addig, hát kiszenvedték ezt a győzelmet, mindenképpen volt bennük annyi tartás és mentális erő.
Te, kedves, te bász! Nem lehet az, hogy ezt most így nem játsszuk le?
Fizikai erő inkább kevésbé már, de hogy ezt megoldották. Tehát ezek, amit szoktam emlegetni, hogy aki bajnok esélyes akar maradni a szezon utolsó harmadára is, annak valahogy azt az egy rohadt gólt be kell gyötörnie, hogy megkapja a 3 pontot. És az az érdekes, hogy ezt azért ebben a szezonban többször nem láttam feltétlenül az Atlétikon, de közben meg abszolút látni a Gironán, amikor 0-3-ról 4-3-ra nyernek, amikor például most ebben a helyzetben tudtak egy átkozott gólt valahogy begyötörni, úgyhogy nagyon-nagyon jó tartással csinálták. Még Jakobis Vilit említeném meg, mert most már gondolom őt minden héten megfogjuk, ő most végig a padon volt. Nektek valami észrevétel a meccsről?
Semmit nem láttam belőle, úgyhogy
jó.
Jó felkészült.
Akkor ne húzzuk az időt. Málusz, te láttad?
Ezt a meccset nem, viszont én Dovbikról, de az még az előző fordulóhoz tartozott, nem? Szerintem utána beszéltünk is róla, semmit. Nem néztem, és hogy belenéztem csak, meg az összefoglalót megnéztem, de igazából ugyan sok mondani valóm ezzel kapcsolatban most nincs.
Jó, menjünk tovább, mert végül is nem muszáj, hogy 3 órás legyen egy adás. Úgyhogy nem muszáj, csak jó lenne. És a következő pedig az Atlético Madrid Valencia, itt pedig szintén, amit már hát mindenben nem fogom akkor ismételni magam a Sevilla meccsel kapcsolatban, már elmondtam ezeket, hogy egy nagyon szép játékot láthattunk az Atlético-tól, és megint ez tűnt fel, ami már a Sevilla elleni kupa meccsen is, hogy minthogyha teljesen új dolgot csináltatna Simeone a csapattal, és egy szép, nagyon jól felépített, gyors passzos, sok passzos, kifejezetten kreatív, látványos megoldásokkal, cselekkel tarkított támadásokat csinál az Atlético, sok kényszerítőzéssel, és valamennyest még a védelmet is sikerült stabilizálni, és így aztán, amik hónapokon át rendszer szintűnek számítottak, azok a bakizások, azok kimaradnak most már. Griezmann egyértelműen szuper bomba formában van, Santillino is nagyon jó formában van, Koke és Depaul is nagyon stabilak voltak, úgyhogy most valahogy egy olyan hullámot tud meglovagolni az Atlético mostanában az elmúlt hetekben, ami nagyon jó fele visz, és most már talán tendenciaként láthatjuk ezt az új taktikai elemeket, hogy egy kicsit nem tudom, hogy ő maga találta ki szigorúan lebontva minden játékosra, hogy kell, vagy egyszerűen csak azt mondta egyébként fél tucat nagyon jó támadónknak, hogy éljék meg egy kicsit a kreativitásukat és élvezzék a futballt, de nagyon jól bejön, ami történik. A Real ellen, a Sevilla ellen, a Valencia ellen, tehát még csak azt sem mondhatjuk, hogy csipcsuk ügyek voltak, és nagyon jól sikerül ez az elképzelés. Már hogyha emögött tényleg van egy ilyen döntés, és azért most már több meccs alapján azt kell mondani, hogy kell, hogy legyen, mert nem véletlenül alakul úgy, hogy egy fegyelmezetten és gyors kontrákra, vagy gyorsan végigvitt támadásokra építő Atlético most, még az persze hülyeség lenne, demagóg lenne mondani, hogy Joga Bonitót játszik, de hogy sok
passz... Bármit is jelentsen a szó.
Igen, sok passzal, szép cselekkel felvállalják a cseleket, és ez eddig egy-két Atlético játékosnak volt a sajátja különcként, és most pedig már mintha ez lenne a játék, hogy aki akarja, csinálja meg a cselt, nyugodtan élvezze a focit, aztán legyen sok passz, gyors passzok, cselek, kényszerítők, és ez nekem legalábbis nagyon tetszik. Én remélem, hogy legalább valamelyiket a kettőből láttátok, de akkor ti is tudtok róla mondani valamit, de nekem nagyon bejön ez az új bátor és kreatív támadójáték.
Hát sajnos én most nem láttam belőle, de itt majd akkor akár megemlítheted, hogy miért van, hogy nem látunk mostanában feltétlen minden meccset. Ugye van egy kis titkos projektünk, amiről most még mindent nem fogunk elmondani, de csak úgy egy-két gondolatot.
Nekem annyi hozzáfűzni valóm, hogy nyilván ez azért, mert az elmúlt fél évben, ugye most már azt mondhatni, hogy évbe inkább, mert ez már tavasszal elkezdődött, mert mint hogy 23 tavasszán elkezdődött ez a fajta.
Hát a világbajnokság után igazából.
Igen, ez megújítása az Atletico-nak. Szerintem nagyon, nagyon jó irányba is haladt a csapat. Nyilván itt volt egy pici hullámből, de ezt mi is szerintem itt az adásban egy kicsit túlértéke, vagy túl... Igen, túlértékeltük ezt a hullámvölgyet, tehát, hogy mert játékban akkor se volt amúgy nagyon nagy baj velük. Nem mentek be a helyzetek, meg elől nem voltak olyan élesek, meg volt egy-két rosszabb meccsük, tehát azért ez bőven benne van mindenkinek az évében. Hát ne felejtsük el, tavaly a Barca, a Real, hogy hozott le egy szezon, Barca ugyanúgy bele tudott betlizni, vagy voltak rosszabb időszakai tavaly is, tehát hogy ezek benne vannak szerintem egy évben bőven ezek a hullámhegyek meg hullámbölgyek, viszont az nekem nagyon pozitív, hogy mennyire jól néz ki a középpályás játéka is amúgy a Atletikónak, és mennyire jól néz ki az, hogy ő tényleg meg akarja tölteni ott a középpályáját, és ezáltal mennyire jól használják ki a szélső területeket az és számomra most így megint előjött az, hogy Molina is, meg Lino is, mekkora...
Fantasztikusan.
De hogy a semmiből igazából.
Azért Molina mennyire hiányzott, amíg sérült voltam úgy.
Uh-huh. Igen, tehát hogy ez azért nagyon durva, meg erre gondoltunk szezon előtt, hogy ők szinte a Atletico Madrid két, nem azt nem mondom, hogy legmeghatározóbb, de hogy azért ott vannak a...
Alapkövek ők, igen.
Hat játékosba, akik nélkül nem tudná. Tehát, hogy most már a játékuk nem lenne ugyanaz.
Én Molinától ezt vártam egyébként, és Lino játékát is korábban ismerve, benne is azért bíztam, hogy nagyon fontos lehet.
Nekem ez abszolút meglepetés.
Nyilván én követtem őket, meg utánuk néztem, amikor leigazoltuk, de én nem vagyok meglepve, azt mondom inkább. Örülök, hogy be is váltották ezt a potenciált, de nem lettem egy megdöbbent emberettől egyáltalán.
Meg egyébként Rodrigo de Paul, én ugye elmondtam múltkor a véleményemet róla emberként, de játékosként egyébként meg nem nagyon lehet belekötni. Tehát amit azért hoz az elmúlt időszakban, az rendkívül meggyőző, főleg ugye kreativitásban, amit pláne nem gondoltam róla korábban, meg tehát a támadó harmadban nagyon elengedhetetlen játékos az Atletinek, és látszik
is. Nem láttad az Udinébe játszani, azért mondom ezeket.
Tényleg nem.
Ő amúgy, tehát hogy ő, majd nézd meg a számokat az Udinei szezonjaiból, ő ott folyamatosan nagyon magasan játszott egy részről, és a kulcspasszokban, befejezésekben nagyon durván kivette a részét. Tehát, hogy ő ott konkrétan volt olyan szezonja, azt hiszem, ahol ilyen 8-8-9-9, tehát, hogy gólpassz, gól mutatós éveket hozott le egymás után, többet is akár.
Őt most kicsit visszabonták, mint mondjuk Szoboszlait is a poolban egy kicsit visszabonták.
De lehet, hogy neki meg, hogyha most itt ahogy öregszik, szerintem egyre jobban fog állni ez a fajta játékrendszer. És látszik, hogy nagyon szépen beleszokott most már ebbe, hogy neki visszavontabban egy ilyen, most ezeket nagyon szeretjük, ezeket a szürke eminenciásként, de hogy így kell játszani, hogy inkább alá dolgozik, úgymond a Griezmannéknek, meg azért a védekező melóját is hozzá kell tenni, hogy már az argentin válogatottban is hihetetlen volt, amit ő egy-egy meccsen végigürizett. Úgyhogy mondom, neki a kreativitásával ugyanúgy nincs baj. Tehát, hogy ő lehetne az, aki megmondja, hogy jó, de én se akarok annyit gürizni ezért az egészért, mert én is be tudom fejezni a támadásokat, és nézd meg, hogy beleteszi a melót folyamatosan. Szerintem nagyon jó csapatember. Az már más kérdés, hogy kifelé ez hogy néz ki, de ő egy nagyon jó csapatember szerintem.
Most ahogy gyűjtöttem az anyagot a Fermér-es cikkhez, egyébként most volt róla szó, hogy amúgy a Fermérnek az érkezésével nyilván kérdés, hogy 18 évesen mennyire lesz ő alapember akár, tehát annak még kell idő, de hogy ha esetleg mondjuk berobbanna a srác, ugye ő ilyen 6-os, 8-as pozíciókban játszik többnyire, de 6-os nagyon jól tud játszani. Mondjuk általában a dupla szűrőbe játszotta a 6-ost az Antwerpenbe, de azt nyilván majd itt Simone majd megálmodja, hogy tudna játszani. Csak a lényeg az, hogy ez egyébként adhat lehetőséget De Paulnak arra, hogy megint kicsit föntebb játszon, mert ha mondjuk Fermér Kokéval mögötte biztosít, akkor azért az adhat neki egy biztos hátteret.
Jó, csak akkor meg megint ott van az a kérdés, és szerintem ezeket kell majd jól megválaszolni a Simeone-nak, hogy Griezmann-nel elveszed a területet ott középen. Tehát, hogy most azért nem zavarják egymást annyira, mert jobban a védekezéssel is van elfoglalva, meg a labdakihozatalokkal van elfoglalva, és hogy Griezmannnak azért megvan középen az a területe, ahol föl tudja venni a labdákat, ahol az ő játékolnak az erősségei ki tudja domborítani. Hogyha oda beteszed középre Depault, és még ugye nyilván azzal, hogy ő bekerül, oda jönnek védők is, és nagyon sűrű lesz az ott középen, nem tudom, hogy az Griezmann játékának mit fog okozni.
Mondjuk egyébként a Griezmann Fermérrel nagyon jól fog tudni szerintem muzsikálni, mert a Fermérnek nagyon jók ezek a progresszív passzai. Nem, tehát ő nem adja meg ezeket az utolsó passzokat, abban olvastam egy elemzést, hogy ő abban viszonylag gyengébb.
Én írtam az oldalra, lehet azt.
Nem, ezt azt hiszem TFA-n olvastam talán, de hogy lényeg az, hogy tehát az utolsó előtti passzokat mondhatom úgy, azokban viszont nagyon jó, tehát megszerzi a labdát, abban brilliáns, megindul vele, és kiadja a paszt annak a játékosnak, mondjuk Griezmannnak, aki az utolsó paszt ki fogja osztani, vagy akár De Paulnak, tehát hogy fontos láncem lehet majd a srác, ha sikerül beépíteni.
Én annyit a középpályához még hozzátennék, hogy ott van közben még Barrios, aki visszatért a sérüléséből most már egy pár hete, és sikerült, hála a jó Istennek, ugyanolyan fantasztikusan játszani, tehát nem zökkent ki a formájából. Aztán ott van Riquelme, aki szintén ugyanolyan fiatal, és nagyon jól veszi ki a részét a játékból. Akkor ott lesz most, és itt tisztázzuk le, hogy most igazolta az Atlético, ugye már ott volt a kispadon a legutóbbi meccsen a Valencia ellen. Most talán valakikbe felmerült a kérdés, valakiknek meg csak úgy elmondjuk. Tehát, hogy jól terjedjen el a La Liga szurkolók magyar közösségében. Az ő nevét azt úgy kell mondani, hogy Arthur Vermeeren.
Vermeeren.
Nem, Arthur Vermeeren, V-vel, ugye nem holland, a hollandokat kell még a szó elejű V-t F-nek, V-nak, mint a németben mondani. Ennél a belga névnél most én külön ilyen YouTube-on több különböző belga embernek is van, valamiért csinálnak ilyen videókat, hogy kell bizonyos játékosok nevét kimondani, és akkor elmondja egy perc alatt 6-szor a nevét, lassan is, gyorsan is, meg tagolva, úgyhogy ő pedig Arthur Vermeeren, aki valóban fiatal, és valóban egy hatalmas tehetség, és valóban nagyon nagy segítségére lehet, és amennyire teher ez, hogy kell akkor Griezmanntól elvenni területet, meg hogy kell ide-oda tologatni valakiket, ez azért ugyanakkor a áldás is, mert megnyithat újabb lehetőségeket Simeone előtt, és azért, hogyha a középpálya taktikai repertoárja is megváltozik, bővül, az egy nagyon nagy segítség lehet. Bálusz, mesélj ott az AS Roma meccsen, mi történik.
Most azt akartam megnézni, hogy Moise kint, ne most mi volt az álláspont, mert az nekem kimaradt.
Na mi?
Hogy őt megszereztétek-e már, vagy még nem.
Már hivatalos, én úgy tudom.
Igen, szerintem is. Csak hogy ma már beszéltünk róla?
Nem, ő teljesen róla.
Azért mondom, mert basszus, most, nekem most jutott eszembe, hogy basszus, még volt egy érkező. Na mindegy. Jó.
Hát ő még, várján csak, talán ott is.
Nem, mert már volt Irvigo is.
Volt,
igen. Volt már, tehát az már biztos, hogy oda kerül. Hát, hogy ezután aztán most, jó.
Róma meccs 0-0 még mindig, sajnos.
Nem akarok nagyon rosszat mondani, mert én azért mondjuk úgy, hogy nem vagyok nagyon bizakodó, hogy mi lesz ebből a Moiskin ügyből. Lehet, hogy nálunk majd hirtelen megtáltosodik, de egyelőre azért nem adok ennek nagyon sok esélyt. Minden esetre ez egy olyan meccs volt, amit szintén le tudott dominálni az Atlético, és oda menjünk még tovább, hogy igen, itt az adásmenetben, amit még látok, meg a meccs, na mindegy, most már. Jó, tehát ez egy 2-0-ás meccs lett, mondhatni, hogy ilyen sima győzelem, és tényleg az Atlético sokkal, tehát dominálta a mérkőzést. Aztán, amit még tovább megyünk, akkor ott van, most össze-vissza eltekergettem az adásmenetet, tehát nem sztrókot kaptam, hanem csak eltekertem, és ezért csinálok úgy, mint aki azt se tudja, hogy éppen milyen programon vesz részt.
Nem szoktuk észre venni a különbséget, ne aggódj.
Jó, jó.
Mindig olyan, mint a sztrókot kapná.
Gyakorlatilag, igen. Most egy kicsit de megint...
Azt nagyon ugrunk. Sajnálnánk, azt azért szeretném hozzátenni, tehát, hogy az nekünk nem lenne egy jó élmény.
Simán a dominó kutyám engem itt helyettesíthet ilyen színvonalon legalább. Most egy kicsit átugrunk időbe. Ebbe egyet valamivel egyszer. Átugrom egy kicsit a 20. forduló meccseire, amik azért most lesznek hétközben, mert ugye a kupa meccse, a szuperkupa meccsek miatt a Barcelona és az Atlético meg a Real Madrid még egyel kevesebbet játszott. Az övé meccseik későbbre voltak ütemezve, és most lesz szerdán. Az adást kedden hallgathatjátok legkorábban. Szerdán lesz este 7-kor a Barcelona Osasuna. Szerdán 21 órakor az Atlético Madrid Rayo Vallecano, és csütörtökön 21 órakor a Getafe Real Madrid. Ugye nem szoktuk így a meccseket nagyon részletesen elmondani, hogy hogy lesz. Most erre a figyelmeteket felhívjuk, hogy lesznek hétközi meccsek, ráadásul a három nagy csapaté, szóval aki akarja nézni, nehogy lemaradjon róla. Ebben próbálunk segíteni. És akkor van még egy mérkőzés a 22. fordulóból. A Barcelona Villarreal, ami egy óriási csörte volt, és 5-3-ra nyert a Villarreal. Van nekünk, amit már ígértünk nektek, Imi Bólogas, az extra adásokra gondoltál? Az extra adások?
Nem feltétlenül.
Nem arra most, jó. Nem. De az extra adásokat viszont már említettük nektek, a múlt hétre ígértünk is egyet, és nem volt. Ez azért nem volt, mert akit meghívtunk, neki programjai adottak, amit nem lehetett halasztani, és már megint egyébként másfél-két hónapja halasztgatjuk. Egyszer nekünk nem volt jó, egyszer neki nem volt jó. Vagy inkább 6-szor, de a lényeg, hogy lesz még egy nagyon érdekes adás ővele is. Most viszont egy extra adás lesz, pénteken tölti majd fel Imi a különböző platformokra. Ez pedig azért lesz, mert most már ezek a 2 óra 40 perces, 2 óra 55 perces adások korában abban egyeztünk meg, hogy ami egy ilyen hosszabban kifejtendő téma, azt egy extra adásba tesszük. Egyrészt azért, hogy nektek több tartalmat tudjunk hozni, mert szerencsére azt látjuk, hogy egyre növekszik a hallgatottság, és itt szeretnénk megköszönni nektek, hogy a legutóbbi adás, a 31. az mindenben rekordot döntött, és most már 600-as hallgatottsága volt, de csak a Spotify-on is például 30 valamennyivel többen nézték, mert többen hallgatták meg, kevesebb, mint egy hét alatt, mint a második leghallgatottabb adást valaha együttvéve. Úgy, és azelőtt is minél frissebb egy adás, úgy van a ranglista, tehát 31., 30., 29., 28., 27., tehát látjuk, hogy folyamatos a fejlődés hallgatottságban, és nagyon kíváncsiak leszünk, hogy a videós adás mit fog ezen most dobni majd. A lényeg az, hogy lesz egy extra adás, ami pénteken kerül fel, és itt ez a Barcelona-Villarreal mérkőzés lesz komolyabban gorcső alá véve. Amit most el lehet róla mondani, az az, hogy ez egy változatos meccs volt, meg hát annyiból is érdekes, hogy a Villarreal először szerzett egy gólt, amit elvettek szabálytalanság miatt, utána már sikerült szabályos gólt szerezni, majd 2-0-ra is vezettek, és aztán egy nagy fordítást mutatott be a Barca, 3-2-re is vezettek, amit aztán sikerült meg a Villarrealnak megint megfordítania. Ráadásul itt nagyon érdekes dolgok vannak. A Barca egyik gólja az valójában egy öngól volt, Bailly öngól, a Villarreal hát játékosától, utána a Villarreal a meccs hosszabbításának a 9. meg a 12. percében is szerzett gólt, és ezzel lett 4-3, aztán 5-3. Hát nagyon sok érdekes dolog lesz, amiről itt lehet beszélni, és aztán már valószínűleg mindenki tudja, hogy Xavi bejelentette a szezon végi lemondását a meccs után, úgyhogy ez egy nagyon érdekes téma lesz, amit elsősorban majd Bálusz és Imi fognak kitárgyalni az extra adásban.
Imi? Amúgy, bocsánat, és ez most nem lesz profi a mi szempontunkból, de hogy amúgy magát a meccset nem akarjuk itt átbeszélni, és csak a Csávinak a tény, mert hogy, ahogy a pénteken megy ki.
Így kezdtük, igen, de a Pongi javasolta, ugye, hogy dobjuk akkor oda a meccset is, mert ugye most itt azért is vezettem én egy szakaszát az adásnak, mert Pongi egyébként nincs túl jól most, úgyhogy külön köszönet neki, hogy így is itt van.
De most, igen, máskor csak... én is itt lennék, meg lesz olyan téma is majd az extrában, amiben még én ott maradnék, de most tényleg én örülök, hogy fel tudom pörögni.
Most csak megmondom, miért kell, pénteken megy ki, ez a meccs meg már régen lement, tehát hogy a meccset nem beszéljük meg most akár úgy, hogy Pongi kilép.
Nekem 8. Ez igazából logisztikai kérdés.
Akár be lehet ezt majd osztani, hogy legyen, igen, mennyi az, amit most... De akkor valami ilyen fontossági vagy sürgőségi sorrendet tartsatok, hogy mi az, amit nagyon el akartok mondani, hamar tudatni, és akkor ott majd egyszer el lehet dönteni, hogy na hol vágjátok el, és mi lesz az, ami az extrába kerül. Viszont van egy másik meglepetésünk is. Imi, úgy mit szóltok hozzá, hogyha már úgy nagyjából az egészet elmondom? Helyjel közzel.
Erre jól fölkészültünk.
Hát erre így nem, de nagyon el akarjuk mondani azért.
A domain címünk
úgy,
kívül lehet.
Tudjátok mit? Inkább csak annyi, hogy lesz még egy nagy hírünk a hét folyamán, és így igyekszünk majd fokozni a hangulatot.
Imit kirúgtuk.
Imit kirúgtuk, tehát most már egy mesterséges intelligencia helyettesíti őt. Ezért nem volt most már végre értékelhető a részvétele. De igaz, mert nem volt még most se az. Na, úgyhogy vasárnapig bezárólag időzítjük ezeket a kis humorbombonokat, ezeket a kis információ morzsákat, amiből majd össze fog állni egy nagy hír. Ugyanis tehát a realista foci blogot érdemes lesz figyelni a héten, de akkor már én azt mondom, hogy azért ami ott megjelenik, azt a Low Stress Podcastnak a Facebook oldalán is majd tedd ki, mi azért légy szíves, és akkor össze fog állni vasárnapra egy elég komolynak mondható bejelentés, aminek aztán még olyan vonzatai is lesznek, hogy még több tartalommal tudunk nektek készülni, és több különbözőféle tartalommal, úgyhogy kész spanyol futball kánaán lesz itt.
Hát igyekszünk nagyon.
A magyar interneten.
Azért is akartuk ezt így el is mondani, mert ez is az egyik oka azért, hogy nem mindig sikerült minden meccsre úgy annyira felkészülnünk, mint amennyire.
Így van. Most van egy nagyon jó mentségünk, hogy...
Igen, nekem nincs.
De Válusznak nincs. A Válusz az ugye barbecue-zik mindig adás közben is, meg most épp
most
nem...
Egy negrót elszopogattam.
Most a Róma meccset nézi, azért nem barbecue-zik, de általában szokott sütögetni ilyen kontakt grillen. Szóval ő azért nem készül. Amúgy meg most tényleg sok háttérmunka volt ezzel a nagy projekttel kapcsolatban, ami szerintem sokaknak tetszeni fog.
Reméljük.
Többiek meg beperelnek minket, vagy levadásznak ott, ahol lakunk. Nem, ennyire nem lesz rossz azért senkinek. Amit még a 20. fordulóról már elmondtam mindent, a 23. fordulónak a nagy meccsei, a legfontosabbaknak számító meccsei, az pedig szombaton 18:30-kor lesz, az Alaves Barcelona, utána 21 órakor a Girona Real Sociedad, és vasárnap pedig lesz egy madridi derbink, ez a Real Madrid Atletico Madrid meccs lesz vasárnap este 9-kor. Itt még akkor konkrétan nem merek bejelenteni egy meglepetést, de lehet, hogy ide is tartogatunk nektek valamit.
Meglátjuk, hogy összesikerül.
De ide is tervezünk valamit, ami extra tartalmat jelent, és plusz élvezeti, meg szakmai faktort. Majd ezt még megbeszéljük, és azért a hét folyamán bejelentjük, ha van mit.
Egy kérdésem van csak ehhez a meccshez így előzetesben.
Melyikhez?
az a Real Atletico meccshez. Szerintetek, ha a Real nyeri mondjuk ezt a meccset, akkor függetlenül attól, hogy melyik csapat azért nagyjából milyen formát mutathat a tavasszal, az Atleti akkor kiszáll a bajnoki címért folyó versenyből? Az már 13 pont.
Hát, jó, szeretek egy kicsit vészmadárkodni, meg azért szomorú tudok lenni a saját csapatom vereségei után. Én már néhány héttel ezelőtt azt mondtam, hogy szerintem kiszállt az Atletico, de hogyha még most kikap a Reáltól, és tényleg ekkora különbség lesz, azért most is már sok 10 pont
persze,
különbség.
Persze, csak ott az 3 meccs, és akkor már lőtáv van.
De az már, és igen, viszont itt meg úgy néz ki, ha nyer az Atletico, akkor már ugye
7 pont.
7 pont a különbség, és az már azért ugye 20 az lesz a 23. meccsük, tehát még 15 meccs lesz hátra. 15 meccsen 7 pontot be lehet hozni, azért az nem kérdés, mert a Reálnak még egy nem volt forma hanyatlása a szezonban. 3 döntetlen és 1 vereség, hát így az, ez simán belefér. De még a Reálnak is lehet egy olyan szériája, amikor 5 meccsből csak 2-t tudnak megnyerni, és lesz 2 döntetlen, 1 vereség, az már mondjuk pont elég ahhoz, hogyha az Atlétikónak már több forma hanyatlása, vagy legalábbis ilyen jelentősebb nem lesz, akkor már be lehet hozni, és meg lehet előzni a Reált. A Girona meg majd meglátjuk, hogy közben mit csinál. De valóban, hogyha most megnyeri ezt a derbit a Real Madrid, akkor viszont ott már nem elég egy komoly a formahanyatlás sem, ott már konkrétan be kell dőlnie a Real Madridnak ahhoz, hogy az Atlétikónak bármi esélye legyen, de szerintem még úgy se lesz, mert ott a Girona, ott a Barcelona. Persze. Szerintem ezzel valóban kiszállna már biztosan.
Ez az igazi 6 pontos.
Bele megszerezte a vezetést. Bármit is mondhatok, az nem volt fontos.
Nem.
Ja, ha már a pólók, a pongi kedvéért mutatom, teljes terjedelmes póló.
Nem ragadjatok, de mi ilyen szponzorálunk mindenkit, vagy nem is szponzorálunk, hanem marketing tevékenységet ingyen és bérmentve.
Igen, elég csicskák vagytok. Én, hogyha a pólómat kell igazgatni, és valamit támogatni, képzeljétek nekem az Atlétikóval együtt dobban a szívem, minden egyes szívdobogás.
Megnézted a
Huligánok című filmet, és egyből megcsináltatta is.
Kivette a nyalókából, megnyálasztta, azt így rátette.
Ez nem egy új dolog, ez már nagyon régi, ez egy 2010-es talán, szóval nem láttam.
Akkor még kiskorú voltál?
Hát nem.
Akkor
19 voltam, de te se voltál már fiatal, de te is 18 voltál már bálusz, szóval.
Tudom.
Ja, jó. Hát ez egy elég régi eset.
Szégyeltem
már.
Szégyeltem is, hogy ilyen barátaim vannak, hogy ilyen csapatoknak emlémeim.
Egyszer nagyon, voltak kellemetlen. Ez egyik szezonban ugye, amikor 2 oda-vissza 6 gólt lőtt a Barcelona az Atlétikónak, akkor az nagyon rossz volt, mert ugye bementünk...
Nézegetted, hogy mennyi érszedik le még?
Nem, meg az még korábban volt ezek a meccsek, de ugye tényleg mondhatjuk, hogy elég jóban voltunk, meg azért mind a ketten, tehát sose viselkedtünk úgy, ilyen viccből szurkálódások persze voltak az osztályban, meg egy elég focis osztály volt.
Hát ez az, hogy... késsel viccből szurkálódások.
Az, hogy ott a másik csapatát alázzuk, akár egy 6-0 után, ilyesmi nem volt, és egy nagyon kellemetlen volt mindkettőnknek, hogy ugye a Bálusznak is, holott az ő csapata nyert 6-0-ra, meg abban a szezonban már másodszor, de ő is egy kicsit úgy látszott, úgy éreztem, hogy tartott attól, hogy na én beérek, és akkor így, hogy nézünk egymásra, én is, nekem baromi szar volt bemenni, de nem volt belőle
gond. Nekem nagyon jó volt bemenni.
Nem úgy néztél ki, lefeküdtél a padra, hogy ne kelljen addig beszélni, és ameddig nem kezdődik az óra. Én
mondom, sajnáltam.
Jó, hát olyankor lehetett is, de hogy tényleg...
A reálos kollégákkal egy kicsit más volt a helyzet, arra nem tudom, emlékszel-e.
Hát persze, hogy emlékszem. Kristófot üdvözöljük, ha valaha ezt látja.
A szurkálódás.
Igen, mert...
Igen. Volt valami Mourinho, aztán...
Hát az persze, hát a Cula meg...
Aki a lehet, hogy a Barcelona edzője lesz.
De, adjuk már. Én meg akkor a szurkolójuk. Ha már a Barcelonának lehet szurkolni, végre van esélyem, és egy Reál legenda edző lesz ott, akkor biztos, hogy átpártolok.
Hú, egyébként, ha valamit nem akarok Real Madrid szurkolóként, azt, hogy Mourinho a Real Madrid ellen próbáljon játszani. Tehát, hogy...
Rettex. Szerintem így az elmúlt 5-6 évben már nem nagyon kell félni tőle.
Nem, nem azért, tehát ahogy ő játszik. Érted? Ja. Tehát, nem is a pálya, tehát a sajtó meg a minden. Tehát ha most Laportáról elmondtam múltkor hetet havat arról, hogy hogy kommunikálja a dolgait, ha most még Mourinho-t mellé teszed egy ilyen gépezetbe, és Mourinho meg beáll Laporta mellé abba a kampányba, amit csinál.
Hát na jó, ez már igen ilyen bulvár fantáziálgatás, de egyébként reméljük, hogy valójában fel sem merült lehetősége visszahozni a ligába. Még gyorsan elmondom a szokásosat, mivel hogy ugye a kedden kimenő adást azt le kell, hogy zárjuk. Kövessetek minket a Facebookon, Instagramon, TikTokon, és meg lehet hallgatni ezt az adást a Spotify-on, Apple Podcasts-on, Google Podcasts-on, és ami újdonság, és nagyon ajánljuk, és nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. YouTube-on már videóval együtt lehet majd megnézni ezt az adást. Így van. Reméljük, hogy elindította Imi a felvételt. Hú, de jó lenne, ha nem. Megőrülök akkor. Tehát ez sokkal több utómunka Iminek, tehát sokkal nagyobb káröröm nekünk, és a részletekről pedig tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy nektek mit okoz ez a vizuális terror, amit majd át kell, hogy éljetek, vagy van lehetőségetek. Szoktunk kapni kommenteket, főleg ugyanattal néhány embertől. Most határozottan azt kérjük, hogy akárhol is, de írjátok meg, hogy nektek hogy tetszett a videós adás, és aki elsőként ír erről kommentet, az írjon bele valamilyen kérdést is, vagy témát, hogy miről beszéljünk, vagy mi az, amire válaszoljunk. Lehet valami érdekesség a spanyol fociról, lehet velünk kapcsolatban, így persze a focival való kapcsolat, tehát nem az, hogy hülyeséget nem fogunk beolvasni. Ha már a YouTube-on volt egy komment... Hát a Bálusztól igen, de az csak egy harmados kisebbség. És tőlem szokott, mert sokszor szétszórt vagyok, de akkor azért igyekszem helyesbíteni. Na, tehát aki először ír valahol kommentet, ne bánkódjatok, ha a YouTube-on már van előttetek komment, nyugodtan a Spotify-on írjatok akkor kommentet, mert ott nem szoktunk kapni. Valahol, ha nagyon akartok kérdést feltenni, ott tudtok. Annyi a kérésünk, hogy írjátok le pár mondatban, hogy mit gondoltok a videós adásról, utána kérdezhettek valamit, amit majd kielemzünk, vagy válaszolunk rá, és addig is meglátjuk majd, hogy ez mit hoz a podcastnak ez a videós formátum.
Meg jött már egyébként komment olyan, vagy kérdés még két héttel ezelőtt az egyik adáshoz egy kedves hallgatótól, amit aztán el is felejtettem megválaszolni, mert posztot akartam írni, annyira érdekes volt a téma, csak elmaradt. Úgyhogy majd azt szerintem a következő adásmenetbe becsempészem, és akkor arról majd beszélgetünk egy kicsit, mert amúgy érdekes téma
felvetés. Valamint az extrákkal kapcsolatban jutott még eszembe, mert én már kaptam néhány olyan visszajelzést az atlétikus csoportokban, hogy én vetettem fel magát a témát, tehát nem akarok úgy csinálni, hogy jaj, hát ezt más pont ugyanazt gondolja, mint én, hanem én vetettem fel a kérdést, és néhányan nagyon-nagyon örültek neki, hogy korábban visszavonult játékosokról, legendákról egy kicsit beszéljünk, hogy hova vitte őket az élet, ki az, aki edzősködik, ki az, aki teljesen eltávolodott a focitól, és így tovább. Tehát mondjuk az Atlétikónak... Csavival kezdhetjük, igen. De például az Atlétikónak volt ez a legendás védelme a Mirandával, Filipe, Luis, tehát ez a 10 évvel ezelőtti akkoriban kezdődő szupervédelem. Na hát Bálusz, ne, nézhetsz így persze, de azért ez a világ legjobb védelme volt, és éveken keresztül.
Szuper.
Juanfran, szóval hogyha ezeket a játékosokat, például őróluk volt kérdés, hogy mi lett velük azóta. Az extra adásokban ezek is... Fátvágnak
az erdőben,
igen.
Most vesztettük el az atletis hallgatóink felét.
Nem, hát tudják ők, hogy a Báluszt... A Báluszt csak azért kellett felvennünk ide az adásba, mert hogy ugye több állami támogatást kapsz, hogyha van egy ilyen... Ha van egy szefós, akkor több az állami támogatás, így aztán...
Most a bőrszínemre is akarsz utalgatni?
Hát, arra az adásban nem akartam még sose, de egyébként amúgy
rosszak igen. Rosszak a fények.
Igen, erről van szó. Tehát mondjuk úgy, hogy a válasz nem unokája Pisont Istvánnak, de lehetne. Na, és ezek az érdekességek. Ezek az érdekességek, hogy melyik játékossal mi történt, ezek például simán bele fognak férni az extra adásokba, és akkor így meg is ígérhetjük. hogy ezek benne lesznek. Most...
Nekem az se, hogy se fér bele, hogy védőkről extrázzunk, de igen.
Abszolút. Majd akkor vesszük fel az extrát, mikor játszik az AS Roma, vagy a Steaua a Bukarest, másik kedvenced, és akkor ezek, ezeket majd tudod figyelni, amíg mi beszélgetünk.
Jó, de ti meg onnan igazoltok.
Az a Rapid volt, jó? És egyébként játszott a srác a Sepsiben is, szóval. És Aradi, tehát. Na.
Igen, van egy beszélget mondani.
Egyébként tényleg, ez nem hülyeség, kiderítem, hogy tud-e magyarul, mert akkor őt is meg tudjuk hívni egy ilyen extra adásba beszélgetni, bár a Jakob is Vili testvérekre is mindkettőre ráírtam, és nem reagálnak, meg a Vadósz Krisztián se tudjuk elérni, de nem baj, majd igyekszünk.
Valószínűleg azért, mert senkik vagyunk amúgy, de...
Igen. Könnye lehet.
Valaki vagyok.
Valaki vagy, az meg már nem semmi, de gondolom...
Van egy kis kedvencem, igazából soha nem láttam egy meccsüket, se lehet, hogy nem is lehet nézni, de a eredmények.com-on mindig ugye, nem tudom miért a spanyol bajnokságot teszi a kiemelt ligáknak az aljára, és oda görgetek, és utána közvetlen mindig az albán bajnokság van berakva, és a Laci nevű csapat, én nem tudom miért, de annyira tetszik, hogy egy magyar keresztnév van ott, hogy mindig szoktam nézni, hogy miket játszanak, most épp egy-egyet. De, nem.
Aha, ez, de most meg az közben figyelet, tehát most, hogy csináljuk nem a adást, te közben figyeled azt, hogy ők hogy állnak.
Ez hétvégén volt. Hajrá, Laci egy-egyet játszott. A öcsém is Laci, meg a sógorom is, tehát, hogy nem tudom melyikőjük, de igen.
Na, ez még az extrahoz is gyenge téma lenne, de hajrá, Laci. Én még a Cürven az Vezdát szeretem egyébként valamelyest, és volt is szerencsém, akkor ez egy tök felesleges anekdota. Madridban volt ez? Nem, ez Portugáliában volt.
Most volt, hogy rosszul vagy?
Hát Bálusz, most veled beszélgethettem, ez mindig kiránt belőle. Hát volt egyszer szerencsém.
Rájössz, hogy sokan vannak rosszabbul is nálam.
Valamik, rájössz, figyelj.
Alaphelyzetben.
Kérdezik, hogy vagy, voltam már jobban, de biztos leszek még rosszabbul, úgyhogy értékelni kell, ami most van. Úgyhogy egyszer volt nekem Portugáliában egy torna, és ott játékvezetőként az U17-es női döntő.
Az a torna, hogy
és sikerült ott nekem megcsípnem ezt a döntőt, az U17-es női döntőt, ahol az Atlético Madrid és a Cürven az Vezda játszottak. Nem, én vezettem a meccset.
Hogy?
Hogy? Hogy? Csíppal. Nagyon jó volt. És...
Szerencsé, hogy nem volt VAR.
Hogy nem voltak csapatok, meg nem, emberek, akik döntést hozzanak. Hogyha lettek volna, akkor biztos nem Pongi vezette volna.
Oké. Okay. Na, én kiszállok, ez egy nagyon szép története volt az életemnek, aminek jól esett volna egy-két mondatban örülni neki, megosztani veletek, de egyébként jó meccs volt, úgyhogy így már láttam, valahol vezettem, aztán azon a tornán egyéb ilyen meccseket is, majd egyszer, mikor a Bálusz nem lesz itt, akkor majd elmesélem egy olyan extrában, amikor mondjuk ő fog hiányozni. Most én nem leszek ott az extrában. Direkt nem mondtam, hogy én fogok hiányozni, mert még egyszer megbánt a Bálusz, akkor szerintem már nyakamra rántok egy villamos szerelvényt. Úgyhogy most lesz szó a Barcelona-Villarreal meccsről, amit 3 nap múlva, vagy legalábbis az biztos, hogy pénteken fogtok látni, hallani. Kérjük a kommenteket, köszönjük a nézettséget, hallgatottságot, most pedig itt elköszönünk, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!